Hát szép estét kívánok, ebbe adok egy listát, erre felírhatjátok a e-mail címeteket meg a neveteket, hogyha szeretnétek a anyagot kapni a témára. Egyébként pedig a blogomon, a www.párbeszéd.com, www.párbeszéd.eu, www.párbeszéd.hu, az mindenni három névre hallgatunk, belül található meg, perjel blog. Na hát például ez az ének, amit most elénekeltünk, szabad kivesen így hangzana. A világmindenség nagy építőmesterét tisztelem, különböző tulajdonságairól megfontolásokat teszek, tulajdonságait ugyancsak latolgatom, mindenről azonban hallgatok, és semmi biztosat nem tudok. Ez a szabadkövességnek a kátéja, ez a szabadkövességnek az alapelve, a teljes relativizmus. Na ezt még kifejtem jobban, remélem, hogy rajta van, ezért majd küldjétek el nekem, ez most ebben a pillanatban támad nekem, mint ötletem. Nem tudom, ki ismeri ezt a könyvet. Ez egy ilyen bestsellernek induló valami, ilyen ponyva regény. Viola Henderson, Pénzbár titkos társasága. Mi jut eszetekből erről a szerzőről, meg erről a címről? Csak úgy spontánul, nem az, hogy mit tudtok, hanem mi jut eszetekbe. Mondjatok valamit. És ha ne a címlapot nézegessétek, hanem még egyszer. Viola Henderson, ez ki lehet? Egész evidensen. Miből derül ez ki? Ha megnézitek, Kadiz BT, Májci BT, szóval Budapest 2006. Na most egy ilyen név, hogy Viola Henderson, valahol várnám, hogy fordította. De nem, írta Viola Henderson. A név alapján mit lehet még tudni róla? Hát semmi biztos, hogy a neve, hogy az kitalál. De mit lehetne tudni elvileg róla? Mit?
Nő,
hát ez se biztos. Semmi nem biztos, a szabadkövesség eleve nem biztos. Na és ugye, amit látunk rajta, ezt érdemes megérsz a jelet, ugye egy G betűt, amire szintén nem tudni mit jelent, van aki szerint geometriát, van ami szerint Istennek az angol neve God. Ez is megint teljesen képlékeny. Körbefogva kétszer számmal, az egyik egy körzöt, ismerjük az általános iskolában, amikor köreket rajzogattuk vele, és a szögmérő. Ezek a szabadkövesség legszentebb szimbólumai. Na most az ember látja, hogy pénzben a titkos társaság a plusz a jelvét, akkor mire gondol továbbiakban? Hát ez is egy érdekes dolog tűnik. Alig, ha jól emlékszem, hát én most tévedek, mert most meg bár a hete olvastam, nincs ez a szó szám, aki első fordul benne. Van benne szó egy sárkányrendről, ami persze kitalált, annak de cél, hogy Magyarországon van sárkányrend, Magyarországon minden rend van, szóval ha valaki egy kicsit is hiú, és nem veszik fel mondjuk ebbe a titkos társadalmat, de ott egy kicsit megválogatják. Szóval én mindig azt hittem, nagyon megválogatják az embereket, de a szavaiért bizonygatják nekem, hogy egykor a miniszterelnökünket minden ellenkező elkérdésre talán mégiscsak felvették, ez a tudjátok, na és kezdek kételkedni a szigorúságokban a felvételi kritériumoknak, de mindegy. Szóval az a helyzet, hogy ez a titkos társaság nem a szabadkövesség, pontosabban nem annak van kimondva, hanem sárkányrendnek. Ettől függetlenül rendkívül hasonlít a Skulls and Bones, kifordítja ezt nekem nem magyarra. Koponyai csont. Hallottatok már Koponyai csont társaságról? Ki a leghíresebb tagja? Mindenki ismeri, idősebb és ifjabb George Bush, azon kívül természetesen Mr. Cheney, és meg nem sorolnak fel az egész amerikai kormánynak is unalmas lenne. Általában Yale Egyetemen végzett vezető amerikai politikusok mind része is ennek a társaságnak, és találkunk közte CIA főnököt, és nagy birtokost, és gyárost, és mindenfajta izéket. Na, szóval ez a történet, én azt írtam a blogomon, perfid vagyok néha, hogy valójában Viola Henderson nem más, mint Rábik János. Ismeri Drábik János nevét. A Leleplező című újságból valaki hallott már. Na, azt a címet adtam a cikkemnek, hogy leleplezett leleplező, de lehet kapni mindenfajta ilyen a sárgás, olyan, hogy mondják, hásfaszíni borítója van, és tele van azzal, hogy az egész világ egy hatalmas összesküvés, természetes szabadkövesek, időnként van ilyen antiszemita fricska is benne, na igen. Szóval a könyvben ez egy beavatott nem újságon van szó, az egésznek a retorikája, szinte néha szóra le van írva a leleplezett, az általam leleplezett. Leleplező úgy, hogy nekem van ez a tézisem, mert bizonyítani nem tudom, de egyébként ebben a témában, hogy szabad kérdések, semmit nem lehet bizonyítani. Ami jó. Semmit nem lehet cáfolni, ami jó. Kinek jó? A testvéreknek. No, ha valaki szeretne valami aránylag objektívet, és ráadásul keresztény írást olvasni, akkor mindenkinek javaslom Gyurácz Ferencet. Most jelent ki, meg. Tézével írja, hogy sejtetitek egy régebbi szerzőm, vagy a réges helyesírás 2007-ben, tehát most jelent meg Vas Szilágyon, a Magyar Nyugat Kiadónál, és ugyancsak Gyurácz Ferenc, de Cézével a barátom adta ki, és tőle kaptam most a nagy örömömre, miután olvastam valahol valami megjelent, és öngyel is kértem. Ez az evangélikus püspök a 19. század végén írta ezt a kitűnő munkát, ami keresztény szempontból vizsgálja a szabadkőmességet, van egy kitűnő előszó benne, Békés Mártót nem ismerem, de gondolom, hogy valami protestáns férfi lehet, és a könyv rövid, velős, pregnáns és kitűnő. Semmit nem veszített a aktualitásába, jelzem, 100-valahány év alatt. Na, ezt mindenkinek ajánlom. Fogok idézni belőle. Gyurácsnak van egy ilyen kicsit ironikus megjegyzés, 69. oldalon, hogy idézem, ha a szabadkőmes érdeme is, most jön egy idézet az idézetben, ha jelenkornak személy elől még el vannak fedezve, akkor a szabadkülönbség a világ tudomására még eddig nem végzett olyan munkát, ami társadalmi életben üdvös változást idézett volna elő. Mit akarsz mondani? Hogy a szabadkülönbség propagandával ellentétben Gyurácz azt mondja, hogy a nagy ígéretek mind jövő időben vannak, még emlékszünk egy jövő időben operáló eszmerendszerre, ki emlékszik rá? Mindig a jövők nagy reménye. Na, szóval az is abból az ostálóban származott. Mindenesetre a 19. században már írta a Gyurácz, hogy hát ígéretek vannak szép számmal, és nagyon magasztosak és szépek, de hogy konkrét jótéteményeket nem bizonyítottak, vagy pedig jól eltitkolták. És ez az idézet viszont érdekes módon egy párbeszédből származnak, egy Ernst és Falk című párbeszédből, amelynek a szerző elég ismert személyiség. Gottfried Ephraim Lessing, aki maga is szabadkőmes volt. Vannak a szabadkőmösségben is kritikusok. Persze a legtöbb szabadkőmös szerző szerint minden jó a Földön a szabadkőmösségtől származik. Még a nyelvnek a föltalá is ők voltak, állítja egy szabadkőmös szerző. Hasonló elképesztő dőket a Ragon de Bethune, egy francia szerző, 1840-es idézett, eléggé nagy az öntudat, tehát nincs hiány önbizalomba a párhanyagban. Természetesen ugye hadd soroljam föl, Jézus szabadkőmes volt, Mózes, Ádám, Ábrahám, Noé, és természetesen az Úristen maga, hát hiszen ő a világ mindenség nagy építőmestere. Most a szabadkőmesség, mint a neve mutatja, mert a neve sejteti, vagy az arra utal, hogy valami közösen a szabadkőmességhez. Gyurácz azért is tisztelem, mert az első szerző, akivel találkoztam, pedig elolvastam valami több mint 100 könyvet különböző nyelvekkel a témáról, aki nem mondja ki világosan, de azért sejteti, hogy nem olyan egyértelmű, hogy a szabadkőmességnek volna akár ennyi köze is a kőmességhez. Idézem, a szövetkezetek, ugye ezek a céhek, egyebek között, tehát a könyves cé is. A középkorban a kalapácsot, szögmérőt, vakolót nem szimbolikus jelképpen tisztelték, hanem arra használták, amire közvetlenül vonatkozott, a téglarakás a falemelésre. Megmondom őszintén, ez a szabadkőmességet bíráló írások között a legkeményebb, amit valaha is olvastam. Rengeteg polemikus írás van a szabadkőmes mindenre, a rossz időtől kezdve a világháború, minden ők felelősek, de ezek mind komolytalan félszívek. Az első igazán komoly kritika, amit valaha is olvastam, az pontosan Gyurácz, ugyanis megdönti az egész mítosznak az alapjait. A mítosz alapja következő, 1717-ben négy londoni páholy, nagy páholyval egyesült, ezért egyes stimmel, a páholy egyesülés stimmel, csak azt nem, hogy addig nem létezett volna a szabadkőmesség, és azért történt ez, mert az ugyan operatív szabadkőmesség, tehát az, ami tényleg vakolt, téglákat rakott, falakat emelt, katedrálisokat épített, hogy tegyem hozzá, mert egy a legnagyobb dicsősége lenne a szabadkövetségnek, igaz volna. Az építkezések híján, ugye hogy elfogytak a középítkezésekhez a tőké. Különböző okokból leálltak egész Európában a katedrális építések, ami legfontosabb munkája volt a cégeknek, és akkor állítólag, hogy hát kicsit föntartsák magukat, a széhek felvettek volna nem szabad, nem kőműveseket, akik aztán idővel többségbe kerültek, és így lett a úgynevezett spekulatív, vagyis filozófikus szabadkövesség. Engem az lett meg, hogy mind a szabadkövesség támadó, mind a szabadkövességet objektívan, tehát történészek tárgyaló, mind a szabadkövességet apologetikusan védő szerzők közül, még soha senkit nem láttam, ezt komolyan megkérdezte volna, hogy hogy lehetséges ez? Meg gondoljunk bele. Hát először is London nem feltétlenül a legnagyobb katedrális építőváros volt a világon. Hol épült a legtöbb katedrális emberek? Na valahol? Nem hallom. Na nem, Franciaországban. Hát ott épült a legtöbb gótikus katedrális, de ez van jó néhány Németországban, és Svédországtól Szicíliáig vannak katedrálisok. Magyarázzatok meg nekem, úgyhogy ez egy természetes fejlődés. Mert a katedrális építés egyszer állt le egész Európában. Egyébként az objektív oka, tudjátok mi volt? Nem tudjátok? Nem, sokkal rosszabb, Pest is. Tehát az 1300-as években Európa egy harmadát elveszítette, ugyanis előtte volt egy ilyen bakosféle megszorított csomag a mai kifejezéssel, ebben úgy legyen, hogy az európai lakosság, a parasztságról van szó természetesen, akkor nem volt ipari munkásság, nem volt polgárság, szinte semmi, hogy belehalt Európának egy harmadat. A legyengült emberi szervezet nem volt képes az akkori higiénikus állapotok mellett, és kihalt fél Európa. Most egy kihalt lakosság, összeroppant a gazdaság, képtelen volt már egy olyan hatalmas közösségi vállalkozást, ami a piramis építésnek az európai megfelelés, mint a katedrális. Csak nézzük meg, ki volt már Barcelonában. Ki ismeri akkor Sagrada Familiát? Tehát 100 éve épül, és épül, és valószínűleg még 100 évig épül. Miért? Mert az építőknek volt az alapító Gaudinak egy nagyon egyszerű feltétele. Nem lehet egyházi közpénzből építeni, kizárólag adományból. Na most ez létrehozta azt, hogy lassan épül már csak ezért is. Tehát nem lehet úgy, mint a kölni katedrális, ugye, ami a középkorban abban maradt az építés, és akkor Vilmos császár csinált egy nemzeti gyűjtés, és a nagy romantikus lelkesedő 19. század felépítették az a két szont, ami mindenki azt hiszi, hogy az a középkor volt, de dehogy, a 19. század végén épült, a Német Egyesület dicsítésére, porosz, ugye Rheinpreuß, tehát a rajnai provincia lett a katolikus Rajna a vidékből, és a császár mutassa, hogy a katolikus alattvalóival egy sót, akkor felépítette ezt a dómot, pontosabban befejezte, mert addig egy darú volt a tetején. Régi 18. század első, 19. század első felé számolt karcsa, még lehet látni a dómot, úgyhogy nincs torna, de a torony tetején, lapos tetején lehet látni egy darút. Évszázadokon ott volt az a fadarú, komoly anyagból építették, nyilván, hogy nem a mai pályázati rendszer lett kiírva, hanem ja, szóval még szolid volt. Na, szóval a lényeg az egészben az, hogy nincs egyetlen egy példa se arra, az egész szakadás irodalomban sem, hogy egy létező szép páholyból alakult volna át a szabadkövés páholy. Ez a legfontosabb, és nem értem, miért nem hozta még ezt fel senki. Másodszor is. Próbáljuk ezt elképzelni, még hogyha igaz is, hogy ezek a céhek valamilyen másabbak voltak, mint a többi. Egyébként ez sincs bizonyítva. Ugyanis ezek a cégek mit voltak? Cégek egyszer voltak szakszervezetek, munkadó szervezetek, ugyanis az nem bánt még akkor el, egy mester az nem csak a családjának a feje volt, hanem kicsit úgy, mint a római jogban, tehát az egész háztartásnak a feje. Tehát ezek ilyen kis és középvártak voltak mai kifejezéssel. És nem volt különbség a pék, a gyertyaöntő, a harangöntő, stb. Között. Az, hogy feltételezik, és az a szabadkőműves papoknak jó hasonló, hogy nagyobb tudásuk volt, hiszen ismerték a geometriát, stb. Egy kicsit igaz, de azért nem kell eltúlozni. A harangöntés, ha látjátok Rubjevnek a gyönyörű filmet, ugye a Rubjevről, ugye aki látta ezt a filmet, a ikonfestő Rubiában tudja, hogy micsoda óriási technológiai vívmány volt, pláne egy komoly hangnak az öntése. Tehát nincs arra, azt higgyük, hogy a építés szakma mindenbe kitűnt a többibe. Ez megint egy következő legenda. Na, minden esetre a leggyanúsabb dolog azonban az, hogy hol született ez az első nagy páholy. Minden szakértő leírja a Ludostéhoz szímzett fogadóba. Magyarán mondva, kisbeli az angol társadalmat mai napig, az angol kluboknak az elején, akkor még nem ilyen süpödő bőrfötébe ültek, a külön erre a célra jutott helyiségben, mint az Ibő klub, mondjuk van utána az angol klubszisztéma Budapesten, és Stumpf István hozott létre, hanem egy kocsmába gyűltek össze vendégfogadókba. Na most hol másod egyébként? Nem nagyon volt a közösségi idő. Hát ezek az emberek vajon mit csináltak a fogadóban? Filozófiai spekulációkat, nehogy, ittak nagyokat, ettek nagyokat, és ez nem sokat változott. Ugye Gyurász eléggé bosszankodó, látszik rajta, hogy azért egy kemény literánus, hogy mondja, hogy hát azért nagyon sokat esznek, isznak, és akkor idéz szó szerint szabadkönyves szerzőt, hogy mekkorát ettünk, mekkorát itt. Ami nem baj, emberek, szóval én sem szeretem, nem betem meg a jó konyhát, csak ne csináljunk ebből ezoterikus misztériumot. Szóval ettek, ittak az urak, és ki voltak az urak? Hát mesteremberek. Szó sem volt a filozófusokról meg ezért. Hanem egy különös dolog történt ebben az egy frissen alakult nagypáholyban, 1717-ről van szó. Rövid időn belül, 1723-ra ez a páholy tényleg átalakult. Egy spekulatív páholyá, pontosabban az akkor divatos rózsakeresztes eszméknek a klubjává, ahol filozófáltak, politizáltak és sok minden más csináltak, amit előtte soha ilyen pályában nem tettek, és ami nagyon ügyes húzás volt, egy Desaguliers nevű hugenotta lelkész, akinek az apja ugye a Nanti ediktum visszavonása után menekült Franciaországba, Angliába, annak a fia lett a második páholymester, és ez a Desaguliers átírta pontosabban egy ilyen ghostwriterrel, tehát egy ilyen felbérelt tolnokkal, akit Andersonnak hívtak, aki, mint a mai politikusoknak a beszédírói, megírta nekik az első konstitúciót. Angliának egyébként azt mondják, hogy nincs alkotmány, én ezt vitatom, mert a szabadkönyves alkotmány az angol alkotmányt, leegyszerűsítve. Na ezt az alkotmányt, mikor létrehozták 1723-ban, akkor ez a legizgalmasabb az egészben, a páholynak a régi iratait megsemmisítették. Én nem tudom, ki állt Angliába, de csak úgy, hogy mit tudom, én lefényképeztette magát a Buckingham előtt, de egy hosszabb ideig. Ki élt Angliába, vagy ki ismer kicsit Angliát? Senki? Hát én nekem volt szerencsém ott egy ideig élni. Egy elképesztő ország, ha bemész a kocsmába mondjuk, és a patkó a falon, ott lőtt, és akkor elmesélj neked, igen, ez 1687-ben akasztotta fel ilyen meg olyan ször, nem tudom micsoda. Egy ilyen országban, ahol a patkót is megőrzik 400 ország, miért semmisítenék meg egy legősibb cének a legősibb iratait? Csak is azért, hogy eltüntessék a múltat. Hogy is van a nóta a múltat végképp eltörölni? Nem ismerős. Na, szerintem az, hogy eltörölték a múltat, és létrejött az Egyesült Nagy Páholy, amely kiderült, hogy minden más páholy szabálytalan. Na erre a Londonban szép számmal létező, és akik nem vártak a nagy páholy létrejötti páholyok, felakadt, ugyanis Skóciából kiindulva, skót találmány a szabadkövesség, nem angol találmány, nagyon sok páholy létezett. Ezek ilyen kis klubok voltak, és tényleg foglalkoztak spekuláció, és tényleg nem, semmi közük nem volt, ugyan. Bár tartottak ilyen legendákat, régi iratokat, hogy ők állítólag a középkori cégektől, de ez korábbi kellett. Ez már a 100 évvel korábban keletkezett, mint az 1717-es. És virágoztak a páholyok Skóciában. A skóc társadalom életnek a műhelyé voltak, és hát tudjuk, hogy Skócia hogy járt az angolokkal. Ugye nem a skótokról, de az írekről mondta Cromwell, Isten nyugosztalja, hogy Írországnak két hibája van. Írek lakják, első hiba. Második hiba, nincs elég, hogy felakasszam őket. Na most ugye ezt az angolok megcsinálták Skóciába a Cromwell nélkül is, vagyis elűzték az embereket a földekre, ugye ezt mind tanultuk a történelemben, és a skócok csak most kapták vissza a függetlenségüket, és ezért a páholyok tulajdonképpen kezdettől fogva a skót nacionalizmusnak ilyen ezoterikával korabeli divatos eszmékkel kevert műhelyé voltak, ahol tiszteletesek, tehát protestáns lelkészek, történészek, levéltárosok, könyvtárosok, házi tanítók, gyógyszerészek, tehát egy jobbfajta polgári felsőbb réteg találkozott. Nem váltak az angolokkal. Na most mi történt? Ebben az időben Anglia éppen túlélte a dicső forradalmat, meg a hosszú polgárháborút, óriási társadalmi feszültségek voltak, néha családokon keresztül mentek az árkok, a Stuart dinasztia, meg a hanoveri trónra ültetett idegen dinasztia között, és a szabadkőműves páholyok Skóciában egyértelműen természetesen kinek az oldalán, na mit gondoltak, kinek az oldalán álltak? A Stuartok, aki egy ősi skót dinasztia. Sőt, hogy skót dinasztia volt egy kis szépséghibá, hogy katolikus volt. Na most, ennek következtében a hanoveri ház első ténykedése volt, az összes titkos társaságot betiltották, és azt hiszem, hogy két hónap, vagy nem tudom, még később kivették a szabadkőműség ezen tilalul alul, a frissen a széthelyett szabályos kőséget. Mi történt? Az, hogy Dezegüé, aki Barton hercegnek volt a házi káplánya, felhasználta arisztokrata kapcsolatait, hogy megmentse a szabadkőművességet, és azért, hogy az uralkodó ház haragja ne sújtson többé, hirtelen átváltottak skót katolikus Mária kongregációból puritán, protestáns és hanover hű ivóklubban, de még mindig nem a mai szabadkőművesség. Gyorsan ez a fejlődés. Van egy fiatal, magyar fiatalember, aki Szegedi Egyetemen az ország egyetlen tanszéke, ahol tanítják az egyetemi fokon a szabadkőművességét, és sokszor beszéltem vele, ő kapott egy ösztöndíjat a londoni nagypáholytól, majd megmagyarázom, miért csinálja neked a londoni nagypáholy, és hogy neki volt eredeti alkalom, eredeti írásokat, átkutatta az összes eredeti konstitúciót. És megállapította, amit én már régóta hirdettem, és megírtam több cikkbe, csak nem tudtam bizonyítani, mert nekem nem volt se időm, se alkalmam, hogy ezeket megnézzem, hogy tényleg évről évre szinte újra és újból átírták a szabadkőműves alapokmányokat, és ment az eredetileg, hát egész eredetileg katolikus, de később, ugye 1717-től protestáns, lelki megújulás szorgalmazó páholyból a deista, sőt, franciaszában az ateista irányba. Tény az, hogy az angol nagypáholy, amely mindig azt, hogy kiátkozta később a franciákat, mint szörnyű ateistákat, soha nem volt igazán keresztény. Mert nagyon kemény kijelentés, nyilván ezért a haragszanak rám párjukba, de egyre inkább meg vagyok győződve erről. És ezt ugye ez a fiatal ember alapos kutatással meg lehet találni az interneten, bebizonyította. Nos, Gyurács Ferencnek is ez a fő tézise, bármilyen fennán hivatkoznak is a könyves testvérek az eszményre, bizonyuk, hogy közülük sok a titokzatos utáni vágy, egy másik tekintélyes rész pedig az anyagi érdek vonza páholyba. Szó sincs idealizmusról, vörös keresztről, meg ingyentejről, első segélynyújtásról, meg nem tudom mikről. Ugye tudjuk, hogy a vörös keresztet Dudán alapítottak a szabadkőművesek, nem is tudom tovább. Ezt a társadalmiak mindig elmondják, minden is akkor, hogy ők a nagy emberbarátok, a filantrópia. Példaképeim, Gyurács ezt keményen elutasítja. És hát bizonyítja a könyvében, most arra nem tudom megismételni a könyvet, hát olvassátok el. Gyurácsnak az a ténye, ő azt állítja, hogy azért lett olyan nagy siker a szabadkőművesség, mert az egyház befolyása rohamosan csökkent a társadalomban, ennek következtében a társadalom volt igény etikai, erkölcsi irányításra, de bizonyos rituális, liturgikus igények is, lelki igények is, és a szabadkőművesség ezt tökéletesen tudta. De ez egy pótvallás, világosan kimondja egy pótvallás. Itt csak az a kérdés, tudjátok, az a bizonyos tojás meg tyúk kérdés, hogy mi volt előbb? Az elkeresztény, hogy én is márja. Tehát a laicizált, mennyivel könnyebb. Európa, vagy és azt követte a szabadkőművességbe, beugrott az űrbe, vagy fordítva. Ugye azt mondanám, hogy a kettő között kölcsönhatás van, és maradjunk ennyiben. Erős kölcsönhatás van. Gyurász az egyebek között egy eredetileg protestáns iskolaigazgató Poszvák Gusztáv könyvének bőséges idézetével bizonyítja, te idéz másokat is, és nagyon komoly forrásmunkát végzett, el kell fogadnom. Na most, tehát mondtam már, hogy a kőmesének semmi köze a középkori pályokhoz. Miért találták ki ezt a álcát? Hát ugye abban a korban még nem volt az magát értető, mint a 18. század végét, 19. század elejétől, és most még már abszolút, hogy az a jó, ami új. Évezredeken keresztül, Kínától kezdve, Egyiptomig, de a középkori, sőt még az újkori Európa hajnalán is, az volt az értékes, ami régi. Ezért van aztán, hogy Anderson kitalálta, hogy Ábrahám, meg Noé, meg mindenki szabadkőmes volt. Ezt megmosoljuk, ma már szabadkőmesek mondják, hogy elnye, az azért nem kezd, ez csak mitosz. De viszont nem mondják ugyanolyan érvényesen, csak a szerzőkre kb. A fele, szabadkőmes szerzőkről beszélek, utasítja például el azt a másik mitoszt, hogy Bruce, a skót dinasztia, tehát a Stuartok alapítója, amikor még nem volt király, csak egy skót főnemes, a templomosok segítségével verte le az angol inváziós csapatokat. Ez egy nagyon szívós legenda, amit a skótok nagyon szeretnek, vagy legalábbis úgy tűnik, hogy szeretnek, és a tulajdonképpen egy francia, tehát a párizsi udvarban működő Ramsay lovag, aki frissen ütött lovag volt, mint a legtöbb ilyen frissen kelt lovagrend, találta ki ezt a őst magának, és ennek sok előzménye van, meg sok következménye, egyebek között az, hogy ő bevezette a szabadkövességbe elterjedt, és a világ szabadkövesség nagy része csak ezt a három fokozatot kapja, tehát a inas, legény és a mester, ami ugye megfelel valahogy a céhek hagyományának, ugye jelzem, hogy 1417-ben még nem volt három fokozat, az később alakult ki, pár évtizedek később, tehát ez semmi nem eredeti a szabadkőmesség, minden lassan lett kitalálva, de lényeg az, hogy ez a legenda, hogy a templomosok egy része elmenekült a Fülöp király és a pápa üldözése elől Skóciába, és miután a skót király éppen kiátkozta a pápa, hát ő befogadta őket, és ő tartalékba elrejtőztek az erdő, és kellő pillanatban előttek, és szétverték az angol csapatokat, ez egy mítosz. Regény mítosz, valószínűleg Sir Walter Scott, aki egészen véletlenül szabadkőmes volt, tőle származik. Tény az, hogy semmi történelmi alapja nincs, de Chevalier Ramsay kitalálta a 33 fokozatos szabadkőmességet. És minden aztán túlzás. Hát hogy jó részének az az álma, hogy a harmadik fokon a mesterfokot túllépjen, és elérje a 33. fokozatot. Amire oda eljön, rájön, hogy nincs szabadkövességnek titka. Na ez a legnagyobb titka a szabadkövességnek, hogy nincs titka. Pontosan egy titka van, nem lehet tudni, ki a tagja. Ezt a titkot viszont nagyon jól őrzik. Ha tehát azt olvasod a sajtóban, mondjuk ilyen, hogy is hívják ezt a állítólagos jobboldali magyar folyóratot? Mit? Na, a demokrat aztán még kevésbé jobboldali. Na, szóval a másikat, a csurkának alapját. A magyar fórumban időként azt olvasod, hogy mindenki szabadkőmes. Arbád, Antal, Harmes, stb. Hát én azt mondom, hogy és csurka. Csak kibizonyítja. Ez a probléma, emberek, hogy bárki rá lehet fogni, bizonyítható nincsen. Én dolgozatok egy ilyen szinoptikus táblázatom, mit tudom én hány szerzőben, már ilyen széles a táblázatom, hogy ott felsorolt nevek, kiszabadkőmes szakkőmes. Egy tucat személy van, ahol egyértelműen minden szerző azt mondja, szabadkőmes, és feltételezem, anyáj, de csak van benne valami. Ilyen személyek mondjuk Mozart, Beethoven, Franklin, Voltaire, aki csak öreg korában szinte tiszteletbe vettek föl, és amit Kossuthunk, aki csak három napig volt szabadkőmes. De szóval nagyjából ez az. Utána viszont óriás a kavarodás. Megyük a francia forradalmákat, szinte könyvenként változik, hogy ez az, a másik nem az. A bolsevikról nem is beszélek. Bizonyos szerzők azt, hogy merre állítják, hogy elintől kezdve mindenki szabadkőmes volt, mások azt mondja, de hogy hát nem. Ugyanakkor viszont a magyar szabadkövesek büszkén vaják Franke Leót. Aki a mai napig úszta van elnevezve, aki ugyanolyan terrorista volt mai szóval. Egyébként az angol parlamentben nem is van régen, még 15 év vagy 20 éve ezelőtt volt egy ilyen vita, ahol Kossuth Lajos korabeli terroristának nevezték. Tehát ezek egy képlékeny fogalmak, mindig attól függ, hogy ki győz, vagy ki veszít, ugye? A lényeg az egészben az, hogy akárkiről állítják, hogy szabadkönyves vagy nem, akkor kezd a dolog kicsit valószínű és tudományosan elfogadható lenni, ha megmondják, hogy melyik páholynak, mikor lettak, és a legjobb az is megmondja, ki ajánlotta. Hát ezek adatok megvannak, az, hogy történelem biztosítva van. Ezen túlmenőleg például Robespierre-től Dantonig, én már tényleg nem igazodom ki. Néha azt hittem, ez többségi kérdés. Hát a szerzőknek több mint 4/5 állítja, akkor azért. Aztán elkezdett más források, és megint fölborul a statisztikán. Nem lehet megállapítani emberek. Ezért titkos. Milyen praktikus ez. Ha tetszik tehát, hogyha az illető művész, Kisvalis Tóbortól kezdve Szőnyig, akkor természetesen és Kosztelánytól kezdve Móra Ferencig, akkor mondjuk, hát persze, hát erre csak büszke az ember, nem? A politikus ott már ízre is válogatja. Ha van egy olyan közmegegyezés, hogy Kossuth apánk az egy jó ember, akkor mondjuk rá, hogy szabadkönyves. Ha Franke Leó valaki átcsúszik a szűrőn, hogy hiába volt a párizsi kommunnek egy vezetője, az, és kommunista is minden, hogy az attól még pozitív, akkor ő bemaradhat a listában. De Kun Bélát ki kell venni onnan, mert azért Magyarországon Kun Bélával nem igazán lehet propagandát csinálni. Semmi. Még a Türmel Gyulánál sem. Nem szabad tiszta az illető. Tehát akkor letagadjuk. Ugyanis csak letagadjuk Lenint. És akkor sorolhat nem tovább. Na. Ha már Leninnél tartunk, ki adott Monte Veritasról? Egy nagyon csábos neve. Mit jelent, hogy Monte Veritas? Ki tud latinul? Az igazság hegye. Ebből mit lehet sejteni, hogy milyen hegy ez? Varázshegy? Igen. Milyen hegy az igazság hegy, ha már így hívják? Mert ez nem az eredeti név, hozzá kell tennem. Tehát ez irodalmi név. Kik alapíthatták, vajon? Hát a témának fogva, ember, lőjöttek majd kicsit kooperatívak. Nagyon-nagyon meleg van. Szabadkövesek. Mégpedig úgy 1890-es években megvásároltak Locarnóba hegyoldalon több telket, és létrehozták mondjuk a mai CEU elődjét, nemzetközi elődjét, ahol ösztöndíjakat adtak, egy ismerős Soros atyánk fiától, ilyen soros, korabeli sorosok, ösztöndíjakat adtak az európai szellemi elitnek. Ott megfordult Isadora Duncantól kezdve Paul Klee-ig, de nagyon érdekes emberek voltak ott, nem csak Hermann Hesse meg felsorolt, hanem az európai szellemi elit színe javát, ösztöndíjasként, fél év, egy év, két év, három év, hanem na fogóckodjatok meg, Vilmos császár, sőt, Vlagyimir Iljics Ujjanov is, meg Trocki, meg. Mit csináltak ott vajon az ösztöndíjjal? Mit tanultak ottan? Valószínűleg ugyanazt, amit Gorbacsov úr. A Gorbacsov, mikor Amerikába járt, az első, hogyha ki hozavezetett. Ugyanoda, ahol Beginné. Nem a zsidó hitközséghez, nem a Spellman bíróshoz, nem a szenátushoz, nem az elnökhöz, hanem ez a nevű centrumba, amely ennek a Monte Veritasnak az utódja. Vagyis van egy magyar műhely nevű újság, ami azért kapta a nevét, mert a műhely utalása célra, páholyra, stb. Az egy ilyen kulcs szó, amit a bentfentesek megértenek, hogy itt társadalmi kísérleteket végezünk. Kipróbáljuk kicsiben, majd nagyban mit fogunk csinálni. Na most az első ilyen műek maga páholyok voltak, akkor még páholynak hívták, de közben megszaporodtak, ugyanis nem elég a páholy is, időközben az európai felvillegése valahogy mégis hatott, és az ember egy része kicsit mulatságosnak tartja, hogy ilyen kötényt vegyen föl, mint valami, mit tudom én, valami cselédlány, hogy mindenfajta krimbimet akasszon a nyakában, hogy egész Gyurát is szellemesen kifigurálsz, ezeket a dolgokat úgy kicsit józanabban gondolkodó emberek ezt nem nagyon értékelik, viszont fogékonyak a szabadkönyves eszmét iránt, és ezt a szabadkönyvesek időben észreveszik, és teremtenek neki lehetőséget, hogy szabadkönyves legyen, annélkül páholytag legyen. Ezt nevezi egy osztrák szerző Karl Steinhauser kötény nélküli szabadkönyvesnek. Hát a Steinhauser leírja a könyvében, ami elég virulensen anti-maszonik, ugye egy szakkifejezés anti-maszonik, ugye a maszon, ugye az a latin nyelvekben a szabadkönyves, könnyen megjegyezni, anti-maszonik, a szerző, aki főleg az osztrák páholy befolyásával foglalkozik, és hát ha meg negyed része igaz, akkor nagy baj van. Tized része igaz, még akkor is nagy baj van. És a század része igaz, még akkor is nyugtalan lennék. Na és hát azért század csak igaz. Na mindegy, olvas el, aki tud németül. Szóval, hol tartott? Igen, leírja, hogy őt bepróbálták beszervezni. Lehet, hogy a leírásával valaki magára ismer. Ugyanis nagyon kevés értelmiségi van, akinek nem lett volna még alkalma beszélgetni szabadkönyves, úgyhogy nem tudja, hogy ez szabadkönyves, és azt se tudta, hogy most őt tesztelik tulajdonképpen. Leírja, hogy egy ügyvéd meghívta őt az ügyvéd irodában, érdekes módon este, amikor már nem volt ott senki, és elkezdett beszélni, Gottum die Welt, a német kifejezés, hogy mindenről, csak semmi konkrétumról, és nem értette, mi folyik. A beszélgetés végé, azért azt mondja, itt van egy jezsuita páter, ha szeretne magával, lehozom, mert objektív vagyok, tehát nem szeretem ezt a részét, magával szeret beszélgetni. És akkor jezsuita páter is elbeszélgetett vele, és mindig nem értette, miről van szó. És később mondja, ő megértette, hogy ezek haláztak rá, és hogy olyan válaszokat adott, ami nem passzolt a képbe, lemondtak róla. A Fontainebleau iskolában jó néhány évfolyam társam, pontosan kik, azt még mindig nem tudom érthető okokból, csak egy mondta nekem meg világosan, hogy ő szabadkönyves, mert észrevett a polcom egy ilyen könyvet, és akkor felvette magát. Én is többször megértem, hogy így elkezdtek beszélgetni vele, olyan furcsa beszélni, akkor nem tudod, hogy mi a tét. De világnézeti kérdésekről van szó, toleranciáról kulcskérdés. Hogyan látod más vallásokat, hogyan látod a mi a véleményed a másságról, ez egy kulcsra egyébként emberek. Szóval a másságról általában, és hogyha úgy nyilatkozol, hogy kell, akkor lehet, hogy kapsz egy ajánlatot. Mert ez másképp is, úgy, mint a Skull and Bomba. Ki látta a Koponya című filmet, amely a Skull and Bomba emlegettem, páholyról szó, csak filmes, tehát fiktív módon. Ki látta ezt a filmet? Egy amerikai hollywoodi film. Emmesélj nekünk öt mondatban, hogy miről szólt?
Elég rég láttam.
Nem baj, a lényeget öt mondatban.
Egy elitiskolában két fiatalat beszerveznek, és fiskos összejöveteleket, különböző szertartásos jelenlő
dolgokat. Erre szól egyébként ez a regény is.
Sok pénz van, pénzelik őket, sikeres, vezető pozícióban lévő politikusok és vezetők, és a járva egy ponton nagyon eldúkul, ahol emberéletről is szó van.
Igen.
Nem tudom, hogy meghalt, nem
ő nem. Na, a lényeg az egészben az, kedves barátaim, hogy csak szeretnék egy történet mesélni, nem olyan régen, mint tegnap volt nálam egy volt kollégistám. Próbálom úgy elmesélni, hogy senki ne ismerjen rám, mikor ezt ismerni is. Aki ugye eljött személyes okokba beszélgetni, és akkor elmondta, megtárgyaltuk, stb. És akkor megkérdeztem azt, hogy két dolog, két probléma, mi a másik? Hát, hogy kapott egy nagyszer elnöntött egy nagyon komoly ügyvéd irodától, stb., amely egyébként a amerikai kormánynak is dolgozik, Bushéknak, az is partner benne, és mondom, a vezetésség az mind Yale-be lett kiképezve? Mondja, igen, honnan tudom? Mondom, hát figyelj, és akkor elbeszélgettünk, és mondta neki, tudod mit? Ez egy nagyon nehéz lelkismereti kérdés. Mert ha beválsz, ilyen karriered lesz. Akkor is lehet ilyen karriered, ha nem vagy tehetséges, de ráadásul tehetséges vagy, tehát dupla esélyed van. Tehetséges is a mi emberünk, hát ez ennek minek kell több. Mondom neked valamit, a megfoglalmi részemkor. Vállald el egy feltétellel. Mondd, hogy te minden vasárnap misére mész, és hogy te nem vagy hajlandó vasárnap dolgozni. Ha ezt elfogadják, akkor tényleg a tehetségedre kíváncsiak, és nem be akarnak szervezni. Ma kíváncsi vagyok, hogy hogyan fejlődik tovább a történet. Mert láttam már ilyenkor, hogy akkor hirtelen meg beteljes, szóval hogy minek mással töltötték be az állást. Na, emberek. Tehát valójában, ha Gyurát teljesen helyesen írja, Magasztos elvek, ezeket elolvashatják mindenfajta brosúrában, mint a magyarországi szimbolikus nagypál, illetve a nagy oriens, boldogan rendelkezésetekre áll, nem az én dolgom, hogy tagtobozást végezzek számukra, ott le van írva, ilyen humanista, olyan humanista, amilyen humanista. Én azt mondom, hogy folyik a nagy evés hibás, osztogatják a posztokat, milyen jó, milyen szép magyar szó, osztogatják a posztokat, na igen. És közben azonban, és ez a Steinhausernek a nagy vágya, teljesztik a szabadkős ívül ideológiát. Na ez micsoda? Milyen van az, hogy például a pápák nagyon gyorsan, tudjátok milyen lassú a pápaság, meg is sejtitek ugye a történelemből, szóval mindig megfordulnak mindent. Na ritka gyorsan reagáltak, a 7 év az a pápaság történet iszonyú gyors, betiltották a szabadkőség, és azóta minden pápa megismétli emberek ezeket a tilalmokat. Elgondolkoztató ez. Nagyon elgondolkoztató. És nagyon sokszor hallom az érvet, hogy hát ez kort szellem, a pápa nem volt tájékozott, a pápa nem is úgy gondolta, a pápa nem is volt illetékes, ezt nem is ő írta, hanem ami bíboros, ezeket mind hallani fogjátok, ez mind ködösítés emberek. A pápa nagyon jól tudta, mit csinál, és a jelenlegi pápa, aki még mint Ratzinger bíboros is, világosan kimondta és leírta, szó írásba adta, hogy ne legyen félreértés, és több mint két, nem olyan régen, mint 2 hete egy bíboros összhívott egy konferenciát, ahol az első sorokban több nagymester ült, mint tudjuk, és megmondta emberek, hogy nincs közösködés. Nem lehet. Ennek hozzá története van. Talán hallottátok, hogy egy kicsit naív rendtársam, ex-rendtársam, nagy töltőm kitalálta azt, hogy össze kéne, hogy mondjam, ki kéne békíteni a katolikus egyházat a szabadkőrös. Erre föltette az életét, azzal az eredménnyel, hogy mintha nem sikerült neki, kizárták mindkét pályából, tehát a magyar nyelvi pályából, meg ő volt a nagymestere, és a spanyol nyelvű, ugyancsak Buenos Aires-i páholyból. Hivatalosan nem azért, hanem azért, mert a nagy történet, mintha nem sikerült a katolikus egyházat meg a szabadkős kibéke, kitalálta, hogy kibékíti az Egyesült Államokat a Szovjetunióval. Hát ez jóval Gorbacsov előtt volt. Zseniális meglátás, mert ez megtörtént Máltán, csak hát a kedves barátunk 20 évvel gyorsabban lépett a történelemben. Miért kell ezért kizárni? Mutatták volna, hát Istenem. Hát azért, mert akaratlanul, szerintem akaratlanul, mert amiket hallottam, akik személyesen ismerték róla, hiú, de ugyanakkor naív volt. Tehát egy jó indulatú ember, nagyon művelt, de egyszerűen bedőlt. És nekem az a vélemény a pár, hogy az ő kedvé rendezték. Tehát csináltak neki egy pár, hogy eljátszadozhasson ott nagymestert. De zárja be zárva. Na, a pápák tehát többször meg is, ezek közül a legkeményebb, egy később írás, 1884-ben, jó 170 éve később, a Humanum Genus, a pápa rendkívül alaposan megmagyarázta, mi a baj, és ez, akkor ezt szót nem használja, de mai szó ez a relativizmus. Az uralkodó korszellem relativizmus. Ez a, amit mindenütt tapasztalunk a sajtóban, a baráti körben, és néha még a saját fejünkben is, hogy hát ezt így látod, én így látom, és akkor maradjunk ennyiben. Nincs abszolút igazság. Ez a legfontosabb igazsága a szabadkőrösség. Ez az egyetlen, de nagyon-nagyon határozott dogmája. Hogy nincs igazság. Ezért olvastam fel ezt az átét kis üzét. Hogy szóval minden képlékeny. Ha meg van, akkor inkább az ellenkező indagaznak. Minden előítélet, amit te valahogy hittél. Tehát, hogy a család jó, az egy előítélet. Hogy az egyneműek közti házasság jó, az egy ilyen maradi előítélet. A vallásosság előítélet. És végig, tehát kezdettől fogva, előítélet harc, az egyház elleni, hogy mondjam, világháború, ami 1717 óta tart, ezt ők előítélet és babon elleni harcnak nevezik. Ez minden izében. És a francia nagyoriens, aki nem csomagolja be ugye a dolgot, mert ez a nagypáholynak Londonban óvatosnak kell lenni, tekintete arra, hogy jelenlegi ugye államfő, második Erzsébet ő felsége, nő lévén nem lehet szabadkőrös, kedves férje és kedves fia annál inkább, viszont a kenti nagyherceg, az unokatestvér ugye a nagymester, ezért hát Angliában nyilvánvaló, hogy egy olyan ateista irányzat, ami a francia, meg egyáltalán a latin szabadkövetség uralkodik, elképzelhetetlen. Ez vagy nehéz lesz, hogy a királynő, a hitbajnok, amit egyébként a pápától kapott Luther elleni írt írások, történnek van humora. Na ez a Luther elleni pamflet alapján kapott, amit egyébként nem őt ír, hanem Thomas More csak úgy megjegyzem, tehát még nem is ő írta, kapott cím, a 8. Henrik óta szépen megy, ez is mondom, hogy eltüntetik az iratokat, holott még ezt a címet is megőrizte ő felsége II. Erzsébet, amit a Luthernek a cáfolatáig kapott az őse, 8. Henrik. Na mindegy, szóval tehát Angliában, ahol az anglikán egyház, a királyi család és a páholy egy társaság, ott nyilvánvalóan nem lehet úgy argumentálni, mint Mitterrand, és nem a elnök, hanem a testvér, az admirális, aki a Grand Orient, a Nagy-Kelet páholynak a nagymestere volt, aki azt mondta, hogy mondjuk az ellenegyház. Így világosan és egyértelmű, és le van írva, tehát ez nem... Steinbauernek van egy, Steinhausernek van egy elmélete, amit én olyan frissen olvastam, hogy csak vanakodva adom elő, mert annyira megkökkent és annyira döbbenetes, hogy nem garantálom, hogy igaz. De elgondolkozhat emberek. Ő leírja azt, hogy mi történt 1884-re után. Miért kérdezi? Fölteszi meg a kérdést, hogyha a pápa ilyen világosan megjött a püspököknek, hogy ember össze kell fogni mindenkivel. Mindenki az belérhető, a szocialista mindenkivel. Már a legnagyobb ellenség az emberiségnek, az így le van írva, szabadkövetség, akkor miért nem történt semmi? Mondhatnánk, hogy egyház befolyása csökken, stb. De hát miért a püspököt könyörgöm, amikor még azért abban az időben azért még például a parasság vagy a vidéki nép azért még úgy eléggé úgy, itt a papoknak, ugye? Miért nem történt semmi? És azt mondja, hogy kérem szépen, mert már akkor is az előszobákban, ezt nem a, hogy hívták az államegyházi hivatal megboldogult elnökét? Mit? Mikor? De hogy azt higgyük, hogy jó volt az első bajuszos püspök. Már a 19. században a püspökségeken titkárok meg egyéb ilyen hemzsegő, karriervágyó fiatal emberek, ahogy ő mondja, kötény nélkül vagy kötényes szabadkövetők voltak. Mit csináltak? Nyilván nem mondhatták a püspöknek, aki mondjuk pápa hívő, tehát pápa híve volt, hogy hát te figyelj, fütyülj erre. Igen, azt mondták, hogy föl kell venni harcot. Hogy kell fölvenni harcot? Na mit gondoltok, mi a legjobb módja a harcnak úgy, hogy ne történjük semmi? A politikában is bevált módszer egyébként. Mit csinálunk? Hogy? Mit hozunk létre, hogy ne történjük semmi? Bravo! Bizottságot! Bravo! És lőn, bomba módon szaporodtak a bizottságok. A bizottságnak természetesen a sugalmazó magától értetődő tagja volt. Steinhauser nem kevesebbet állít, hogy a sugalmazók szinte egytől egyik beépített emberek voltak. Nagyot nyelek. És azt mondja, hogy a probléma az, ő kitalált ezt a kifejezést, ami nem egy tudományos kifejezés, de úgy nagyon frappáns. Kötényel vagy kötényel nem bíró. Kötényes vagy köténytelen, ha szabad így mondanom, szabadkövesek. Mit jelent ez? A kötéltelen szabadkövesek, a szabadkövesek által is használt kifejezésük azt értik valakire, hogy egy kereső, ez egy másik kifejezés. Ő, aki még nem avattak be, még az első fokban se, tehát még nem volt tanonc, de vonzódik a szabadkövesek eszmevilág iránt, annak ő tudná, tehát őt a minket körülbevő kultúra eszmény ma annyira átítottak, hogy így gondolkozik, ahogy kell, ahogy illik. Ezt észreveszik, mert ő azt mondja, hogy akkor keresték meg, amikor írt egy könyvet, egy politológiai könyvet, és úgy vagyok, hogy ezek az eszmék összecsengenek messze menően az övékkel. Tehát, ha ilyen mondjuk liberális mai kifejezésben, Magyarországon liberális annyira le van járat, vagy alig merem kiejteni, az egy kinemes szó volt régen, ne felejtsük el, Deák Ferenctől kezdve ötösség, sok ki mindenki volt valamikor liberális. Mindegy. Szóval az a helyzet, hogy ezeket a szabad elvű elméket, aki vallja, az egy érdekes kandidátus. Van, akit be lehet építeni, van, akit nem. De akit nem lehet beépíteni, az is körül lehet venni úgy, hogy az állandó sok kicsi sokra megy, lassú vízpartokban, és millió ilyen kifejezés ismerünk, ha te más nem hallasz egész életedben, mint hogy nincs annál szörnyű bűn, mint a másságot elítélni, és hogy nincs annál perverzebb, mint a perverziót elítélni, valamikor meg elkezdesz bizonytalanodni, normális vagyok én? Tényleg? Hát nem, nem gyalázatos, hogy szegény ilyeneket, olyanokat nem szeretem. Hát. És még hozzájön az, hogy bemesél neked, hogy ez nem keresztény magatartás, akkor meginoksz. Na, szó, ami szót vált. Adott, és persze osztrák helyzetet írja le, de én azt hiszem, ez bárki megírhatná kis szellemessége magyar helyzetre is, hogy az osztrák-magyar monarchiában, ami rendkívül liberális volt, egy legliberális uralkodó volt Európának, első Ferenc József, zsinagógákat épített, és nem tudom miket. De a szabadkülönbség csak Magyarországon volt engedélyezve, ezért a cseh meg a osztrák testvérek hozzánk jártak át vakolni. Ez később megváltozott a Horthy korszak, amikor üldözték őket, üldözték zárójelben, akkor átmentek a Dunán, és Pozsonyba vakoltak, meg Bécsbe, tehát megfordult a dolog. Mindenesetre ott a szabadkülönbség nagy rész is természetesen császárpárti volt. Egyébként egy másik mitosz, hogy ők mindig szabadságkőszök. De elmondják nekünk, hogy a dél-amerikai szabadságkőszöktől kezdve, Y-tig, a Görögország felszabadítóig, és Kossuth is. Tehát mindenki, aki valami szabadságkős volt, az szabadkős. Az Isten a két szépség hibájával. Olyan szabadságkős, aki nem volt szabadkős, mondjuk Petőfit nem emlegetik, és azt is elfelejtik mondani, például az rendben volt, hogy Salvador Allende mondjuk, hogy ő szabadságkős. Ez is lehet vitatkozni, mert valaki azt mondja, hogy marxista volt. Szabadkős, azt nem mondják, hogy Pinochet is az volt. Nos, akkor mit értsek ezzel? Azt le lehet olvasni Tolstojnál, meg stb., hogy a napoleoni háborúban csata kellős közepén tartottak egy kis szünetet, hogy a megünnepelség a sátorban, a katonai páholyokban együtt, a franciák és az angolok, meg a poroszok, szóval az ellenfelek, a szabadkülönbség szertartást. Ilyen furcsaságot dacára hozzá kell tennem, hogy mitosz az állandó szabadság, mert ugye Albert Pike például, aki szabadkülönbség 33. foknak nagy teológusa, hogy így mondjam, az a déliek oldalán harcolt, és nem egyedül, a déliek oldalán ugyanolyan harcoltak, mint az észak oldalán az amerikai szabadságharcban, és nem csak az, ő volt a Ku Klux Klan alapítója. De én nem hiszem, hogy a Ku Klux Klan józan része van, már azt mondja, hogy mondani valaki, hogy nagyon-nagyon szabadságszerető egyesület volt. Nehéz mondani. Tehát ez egy mitosz. Ennek dacára, amikor megyünk csak a francia forradalom, ugye egy ex-jezsuita találta ki azt az elméletet, hogy a francia forradalom a szabadkülönbség csinálták. Ez egy olyan... jó lehet vitatkozni rajta, hát bizonyítsa be valaki. Ő nem bizonyította, vagy csak állította, de olyan eléggé pertinensen is. Akkor sokan elhitték neki. Nem ez a lényeg. Az érdekesség az, hogy megbukik a forradalom. Ki buktatja meg? Szabadkülönbség. Ki kerül hatalomra? A Napóleon család. Ahol a császár kivétel, azért császár egy kicsit fölötte az ennek a dolgoknak, az összes testvére nagymester lett. Ki Nápolyba, ki Brüsszelbe, és itt tovább. És a Waterloo csatában ki győzi le Napóleont, Blücher és Wellington. Két szabadkülönbség. Ki igazodik az ember ebből a világból? Hogy az ellenség meg a barát? Steinhauser tovább megy. Én csak így elmesélem érdekesség kedvéért, mert így is bizonyíthatatlan, hogy a bizonyos Jeep, nem tudom, ismeritek azt a filmet, négyen egy Jeepbe, ugye, ami leírja az Ausztria helyzetét a második világon után, amikor az amerikai, a brit, a francia, meg a szovjet vezető tiszt ugye járták együtt ezért. Hát a tisztek nem biztos, hogy a Jeepbe, de ugye a négy városparancsnok, az ő által szerint a négy beavatott testvér volt. Mit csináltak? Azt, amit egyébként Németországban is. Hogy licencet, újságra, rádióra csak is testvéreknek adtak. Így történt az, hogy Németországban az ultrakonzervatív Bild Zeitung és Die Welt alapító elnöke ugyanúgy szabadkülönbség volt, mint az ultraliberális Augstein. Az egyik minden újság, lap minden számában megkérdette, hogy ennyi napos a fal, a német egységért, a másik a kibékülés, a realizmus, de aztán gyorsan váltott, amikor még Grasz még nem úgy látszik, nem olvasta a legfrissebb bosszúrát, és még az ellen tiltakozott, hogy a német egységet az ráér, akkor az Augstein volt a legvadabb védője a német egységnek. Menjek tovább. Lényeg az, hogy azt írja le, hogy a megszálló tisztek segítségével sikerült Németországban és Ausztriában minden jelentős pozíciót szabadkövesekkel betölteni. És természetesen mindkét pártban, tehát a szocialistáknál épp úgy, mint a keresztény demokratáknál. Hogy ez demokratáknál eljön? Leírja. Hát úgy, hogy hosszú távon dolgoznak az urak, vagy elvtársak, ahogy tetszik. Vagyis már császár időkben megnyerték az akkor katolikus egyetemista mozgalmat, ilyen érdekének olyan tarka-barka, Dresdbe öltözött fiatalok voltak, egyébként ma is nem divat Németországban, úgy nevben Bindung, ilyen ez a 19. századi romantikából származik, megszállták. És a probléma mi ez? És ez a probléma, ha nem is igaz, nagyon elgondolkoztató, hogy egy titkos társaság nagyon kevés ember és nagyon komoly befolyást tud gyakorolni. Miért? A keresztény pártban 4 frakció volt. Parasztok, tisztviselők, tehát ilyen társadalmi rétegdés alapon. A tisztviselők még egy nem volt nehéz dolog, mert amúgy is megvoltak az emberek. A parasztoknak kicsit nehezebb volt. Mit ír, és ez nagyon-nagyon kemény vált. Hogy lehetett egyesíteni? Úgyhogy kitalálták az antiszemitizmust. Szerintem nem kevesebbet állt, hogy az európai antiszemitizmus az egy szabadkövés találmány. A tolerancia bajnokai, na hogy, na nem. Hát nem úgy olvastuk a miében, mi a csodának hívják ezt a pártot, hogy ez valami zsidó összeesküvés, meg ilyesmi. Steinhaus azt mondja, nem kérem, pont ellenkezője. Ami engem elgondolkoz ebben az elméletben, az az időpont. 1884-ben a pápa nagyon keményen felszólt minden keresztényt, hogy fogjon össze a szabadkülönbség ellen. 1897-ben meg, hát az 10 év azért. Nem is egészen, 7 év. Na, érdekes a szám. 7 év múlva megjelenik az a bizonyos hamisítvány, amit Zion bölcse jegyzőkönyvének neveznek, ami időközben ezerszer irodalmilag és minden szempontból analizálták, és a legfrissebb változat az, amit a szakirodalom elfogad, hogy ez a szári obrana, a szári titkos rendőrség gyártotta, ezt például ilyen szövegelemzés elemeket, tehát hogy a kifejezések tipikus orosz eredetet árulnak el. Sőt, időközben megvan a forrás, megtaláltak egy ilyen francia zügírót, aki nem olyan ismert, de írt egy ilyen kulcsregényt a harmadik Napóleonnak a diktatúra ellen, ami egy ilyen Machiavelli, és nem is tudom kinek a Párbeszéd a pokolba, igen, Párbeszéd a pokolba, és ebből egész oldalakat másolt ki ez a jegyzőkönyv, amely jegyzőkönyv az a lényege, hogy világirodalom tör a zsidóság, és ennek érdekében lerontja az erkölcsöket. Ezt tehát elfogadó dolog, ez egy hamisítvány, hogy az Obrana hamisította, megvannak a tettesek, stb. Ellentmond ez annak, amit a Steinhauser tulajdonképpen nem emberek. Tudod, ki bizonyítsa nekem azt, ha ezek a cári vezető főkolompos hamisítók nem voltak szabadkövesek? Semmi. A cári udvar tele volt. 2 áramlattal. Egyrészt a szabadkövesek nagyon komoly pozíció, vagy másrészt pedig a... És ez sem biztos, hogy ez egy ellenáramlat. A Rasputin alakja által fémjelzett, ilyen misztikus, menjük vissza a pogánysághoz mozgalom. Láthatni filmekben, stb., hogy mesztelni fürödtek a folyókba, szóval ilyen mindenfajta ilyen neopogány. Hát most is úgy van, hogy talán figyeltétek a tévébe, hogy a nagypáholy alapításának évfordulója a Szent János ünnepén van. Mikor van? Június 24, igen. A június 24-én Európa szerte pogány ünnepségek vannak Stonehenge-be, de Párizsban is a lütész, tehát a pogány a római. Én még emlékszem, 60-as évig, amikor elkezdett az egész cirkusz, az új Age-nek nevezett valami, akkor feltűnt nekem, hogy a druidák nagy találkozója a párizsi ízébe, ókori arénában. Én azon csodálkozom, hogy Aquincumban még nincs ilyen. Tehát úgy látszik, Magyarországon még nincs elég dolond, aki ezeket beveszi. De hát szerintem, ami késik nem múlik, lesz még ünnepség, meg bokugrás, meg tűzugrás, meg mindenfajta pogány ünnepség. Hát ugye a Badinyós, meg a többiek a sumi elméletükkel egész úton haladnak. Egyébként Badinyóst egyszer megkérdeztem a... Volt egy kicsit hóbortos rendtársam, a Pesti József, aki nagyon hitt ezekbe a sumi érzékbe, és időnként jött előadást tartani a sumi elméletéről, tehát mi magyarok természetesen sumiek az ősem, ilyesmi, és Argentinában, tehát a Buenos Aires Egyetemen tanított, és akkor egyszer csak nem is tudom miért, inti megkérdeztem, de mondd, ismered a Badinyós? És mondja, persze, jól ismerem. És akkor nekem beugrott valami. És az egész Badinyós-féle mozgalom ugyanabból a páholyból született, aminek az elnöke vagy páholymestere, ugye a mi kedves nagy töltő barátunk volt. Na szóval, emberek, hát nagyon úgy hangzik, hogy összeesküvés elmélet. Az összeesküvés elméletnek viszont van egy ilyen, hogy mondjam, ilyen rendező alapelve, vagy néhány ember össze is megbeszél a dolgokat. Én azt hiszem, hogy érdemesebb tanulmányozni a modern hálózat elméleteket, hogy rájunk ez hogy működik. Én mindig töltöm a fejlesztő, hogy mi a pályok sikerének a titka. És rájöttem arra, amire lehet, hogy ők se jöttek rá, csak instinkt, tehát ösztönösen, hogy létrehozták az első hálózatot, még jóval az IBI meg a többi előtt. És ugyanaz alapelv. Teljes áttekintet az ember, üvegember. Egyetemistaként beszervezik, figyelik egész életében minden lépését, minden rezgését, karrierjét, mindenbe segítik, és közben halad előre, és akárhova megy, hova megy. Ha elmegy Dél-Afrikába, üzletútra, bekopog a páholyba. Miért? Mert kapott címeket, amiket máshogy nem kapnak. Üzleti kapcsolatokat. Ha elmegy Hongkongba, ha más nem tudni szeretni, melyik, hogy hívják, hogy csináltas a ruhát magának 8 alatt, megadják neki. Tehát hihetetlen hálózat, amely mindenre jó. Ha újságíró vagy, információkat kapsz, üzletember vagy, információkat kapsz. És közben egy kicsit olyan, mint a katolikus egyház a vatikáni zsinat előtt, bárhova mentél, latinul volt a mise, nem kellett se spanyolul, se kínaiul tudnod, bementél és értetted. Tehát ugyanúgy nem értetted, mint otthon, mert másik lázja. Hát ugyanúgy van a páholyban. Ugyanakat a szimbólumokat használ, ott a kalapács, otthon érzed magadat. És természetesen megerősít abba, hogy elitnek a tagja vagy. Nem villamos kalauzok egyesülete a páholy. És nem hoztam el magammal 48-as kis magyarországi névsor, de egyébként sokkal vékonyabb, mint gondoljuk. De nézegetem. Ügyvéd, takarékpénztárigazgató, nyugdíjas MÁV főfi tisztviselő, bankár, iskolaigazgató, főorvos, ügyvéd. Csupa polgári vezető foglalkozás, itt ott egy ilyen vállalkozó, tehát mit tudom, hogy bárdogos mester, stb. De az is nem munkás. Nem munkás, aztán nem vagy kitalálva. Meg mit jelent? Vízvezetékszerelőre van szüksége? Testvért hívsz föl. Jó, hogy van ilyen a Regnumban, meg stb. Is, de van egy nagy különbség emberek, a Pannonhalmi, meg a Pápai, meg a Sárospataki, meg a Miskolci Jezsuita hálózat meg e között. Tagság titkos. Te tudod? Te elmész a páholyban, nem hiszem senkit a városban, megkapod az egész listát. Mert legalább amit rád akarnak bízni, mert mindig csak a saját rangodon belül. 33. fokot vagy, akkor minden időt előtted. Ha csak mester vagy, akkor csak a többi mesterete. Nagyon-nagyon kimenesztálába emberek. Működik. Sok idealizmus nincsen benne. Szabadság, testvériség, szabadkövesség. Ezt a címet adtam egy sorozatnak az igenbe. Ez egy ilyen újságíró izé volt részemről, és rájöttem, hogy nagyon rátáltam a szöget a fejére. Ez a lényeg, hogy ez a megvalósítatlan szent háromsága a francia forradalomnak, ez megvalósul, de csak a pályon belül. És ezért mindenki más, aki nem pályta, profán. A saját testvéred, a saját feleséged, a saját gyermeked is, ha nincs beszervező, profán. Nem ellenség, de úgy idegen. Ez a kereszténységtől végképp idegen. itt a megváltásnak nincs helye. A feltámadásnak nincs helye. Itt Jézus Krisztusnak nincs helye. Allerigő a Zsoltár hanggal lehet énekelni egy ilyen átváltoztatott szöveget. De csak azt. Próbáld ott dicsérni a Szent Háromságos Istent. Alapelv állítólag, hogy vallásról és politikáról nem beszélünk. Még azt mondom, hogy ez egy vallás, és csak politikáról beszélnek, illetve mikor vége van a vakolásnak, és előkerülnek a tányérok meg a porak, akkor persze a pohár meg a finom ételek mellett már akkor üzletről is van szó. Ez a szabadkívesség, barátaim. És akkor nem hat meg se Mozart, se Beethoven, se Móra Ferenc, se Tömörkény, se nem sorolom fel őket. Én azt látom, hogy sok nemes vonás dacára a relativizmus tudatos terjesztése, például egy Nietzsche-féle akcióművész, akkor elolvastam a Nietzsche-nek a saját kezű instrukciót, hogy hogyan kell végrehajtani, az egyébként itt is megcsinálta az installációt, hajdermesztő. Pornográfia ahhoz képest valami nagyon kifinomult művészet, amit ott műveltek. Levágott állatokkal, nemi szervekkel, és mind a szexualitás pervezőre minden változata, és ezt Ausztriában is, Magyarországon is, a liberális agyba főbe dicsérte, mint modern művészetet. És ha valaki, mint Semjén Zsolt, hazajövett a repülőtéren, persze nem volt nagyon tájékozott, jobb lesz, befogta van a száját, de ezt utólag mondtam már sajnos neki, mivel meghallgattam az interjút, kritizálni merte, akkor aznap este a Magyar Televízió, a Fodor Gábor egyébként rendkívül szellemesen hozzá kell tenne. És talpra esette, szétszette ízekre. Aki meri bírálni az uralkodó relativizmust, az fasiszta. Az nemzeti szocialista. Az nyilas. Az minden. Most ha Pesse van, akkor a másik, a csúka megírhatja, hogy valójában a kommunista ügynek. Bizonyítsam az ellenkezőjét. Nem tudja. De még kevésbé fogod bebizonyítani, hogy a szerzők egytől egyik szabadkévesek, még akkor is, ha némelyiknek nincs köténye, hogy ezt Steinhauser írja. Hát barátom, az eladás eddig tartom, és lehet kérdéseket föltenni. Gondolom, van egy pár. Parancsoljatok.
Nyugodtan mondhatod.
Igen. Ki is lehet zárni? Gáti, aki a magyarországi, most már nyugdíjas, 33. fokozat, mit tudom, valami nagyon szép címe van, csak elfejtette, tehát nagyon, nagyon hangzatos címe van. Tehát ő meghívott magához, és akkor mutatta valami amerikai kiadványt, és mutatta, hát ki is zárják. És mondjuk nem azért, mert mit tudom, kritizálta a könyv szerint, hanem mit tudom, sikkoztás, vagy ilyesmi. Az érdekes az, hogy vannak szerzők, például Gyurács is, aki hát helyet ad annak a alapvető állításnak, mely szerint komolyan kell venni azt az esküt, amelyet minden szabadkívül le kell tenni, hogy hát ez egy ilyen ótestamentum átok, tehát tépjék ki a nyelvemet, meg a beleimet, meg ez hasonló szép, hát érdekes, a Bibliában is találunk egyébként. Ezek az ókori egyiptomi átkok, az eredete az egyiptomba terjed vissza, az Ízisz, Ozri, stb. Tehát onnan valók, de használt egyet, Asszíriában, stb. Ezek ókori átkok, és ezeket egy az egybe átvett a szabadkívülség. Nem feltételezem egyébként ezt, hogy ezt is a középkor műhelyektől vette volna. Ezek irodalmi forrásokba kerültek be a szabadkívülségbe. Tehát ne felejtsük, akkor volt az egyiptomi hadjárat, tehát rengeteg ilyen forrás, akkor fejtették meg a hieroglifákat, tehát bekerültek ezek az átkokformák. Most erre azt mondják a szabadkívülség, hogy hát ez csak egy olyan szimbolikus izé. Hát erre megkérdezi Gyurács joggal. Na most, várj csak. Miért van egy olyan nagyon komoly átoknak, tehát, hogy tépjék ki a szívet meg ez hasonló, ha ez csak mi értelme van? Nem gyerekesség ez? Mint egy kamasz gyerek, mikor Ha meg komoly, akkor a következő kérdés, ki hajtja ezt végre? Az állam biztos nem. A egyház szintén nem. Ki magad hát, ha csak a páholy? Most vannak esetek, amelyek homályosak, Amerikában, stb. Volt egy időben, hogy egy szabadkőes ellenes párt is volt Amerikában. Ki nézt el ma? Azért volt, mert ugye egy illető szabadkőmes azzal fenyegette a páholyt, hogy publikálja a titkait, mert titkai, nem tudom milyen titkok, mert ugye mindent el lehet olvasni elméletet. Ki az, hogy ki kicsoda? Mert az az titok. De ugye egyébként nincsenek titka, le vannak írva a szertartások részletesen is. Meg most már filmezni, múltkor a BBC egyenesben közvetítette a Kenti nagyherceg vezetésével, a szertartást, nem tudom milyen évforduló alkalmában, tehát titkok. Tehát ezután is titkok ott nincsenek. Bármit is állítanak a felső fokoknak a... Ezért. De, hogy így rituális gyilkosságok. Ezek annyira nem... Szóval annyira hihetetlen dolgok, hogy az emberek kételjei vannak. De ez megint olyan, hogy igazából megint felteszem a kérdést Gyurácsra, hogy ha nem így van, akkor mi a frásznak egy ilyen 21. században, 2007-ben miért teszek le egy esküt, tépjék ki a szívet, a beleimet, és mitől szólják szépen, ha vagy stb. Ha csak vicc. Hát ez komolytalan, nem? Ha meg komoly, akkor felteszem a kérdést, hogy akkor mi van? No, hát ilyen gyilkolásáról inkább csak ilyen krimikbe, tehát ilyen filmekben, meg nem tudom micsoda van szó. Én nem tudok bíróságilag eltűnt esetről, legalábbis én nem tudok, lehet, hogy van, de akkor nagyon ügyesen eltűnt. Ez is, ez akkor titok. Viszont arról igen, hogy valaki elveszíti állását, következő állását, és a harmadikat, és a negyediket is. Köztük olyanok, akik hívő szabadkövesként publikáltak dolgokat, amelyek szerintük nagyon haladók voltak, csak éppen valahogy úgy itt nem időszerű. Nézd, ott van a, maradjunk csak hát egy ismert például a Nagytöltömnél. Nagytöltömnek azt ígérték, hogy hazacsalták Magyarországra, hogy ő kap diplomáciai munkát, külügybe, ezt, azt, ma semmilyen állást nem kapott. Munkanélküli volt haláláig. Így gondoskodtak volna a testvérek. Elgondolkoztató ez. Mindenesetre arra, hogy valaki, aki megtagadta a páholytagságát, utána a karrierjének így vége. Az, van egy nagyon kitűnő angol újságíró, aki ugye azzal kezdett foglalni a szabadkövességem, volt több botrány, hogy bűnösöket, tehát egyetemű bűnösöket fölmentettek a bíróságon, mert közel ítélet előtt leadta a szabadköves vészjelet. Most ebben óriási botrány lett, és akkor az angol parlament felszólította a Kenti nagyherceget, hangsúlyozom, a királynő unokatestvére, hogy publikál tagsági listát, hogy megszűnjük azt, hogy nem lehet tudni ki kicsoda, és megtagadta. És ezért, most gondoljunk bele, a Kenti nagyherceget, a nagypáholy nagymesterét, a királynő unokatestvérét, az angol parlament elítélte for contempt of the parliament, a parlament megvetésére. Tehát ez az angol demokráciában elképesztő, és nem történt semmi. Nem publikálták soha a tagnévsort. Amit néha írnak például Magyarországon, hogy ha be lehet menni rendőrség, menjél csak, próbálj be menni rendőrség, és kérd el a taglistát. Már meglátod, hogy mi történik. Téged vesznek Lajstromba. Furcsa érdeklődésed miatt. Más kérdés?
Olyan kérdésen, hogy a magyar oktatásra milyen ráhatásra?
Feltételező ugyanaz, mint az osztráka. A relativizmus. A szabadkönyves alapfilozófiát, hogy ilyen régi módi értékeket nem szabad egyoldalon tanítani, hanem be kell mutatni a sokszínűséget, hát ezt minden kultuszminiszter, aki szeretne megmaradni, követi. Hát ugye Magyar Bálint, azt hiszem, ez elértem, meg Fodor Gábornál. Pokorni Zoltán, mindenki rábízom, hogy dönts el maga. Ennyi többet nem mondok pillanatnyilag. De az, hogy érdekes módon a belügyi, az igazságügyi, és a nagyon fontos a kulturális és oktatási tárcát, mindenütt a liberális pártok, a hatalmitnak, már pedig azok mindig szabadkőves pártok, hogy nagyon szisztematikus, mindig ezt akarják, az igen. Egyébként leírja azt, hogy ezért sosem gondolkoztam, hogy miért kell nekik a belügy, mert ugye ez látszólag nem egy liberális dolog. Hát pontosan, hogy az a felfogás, hogy Mi az, hogy bűnöző? Hát ő csak a társadalom áldozata. Ezt a felfogást megint csak relativizmus el lehessen terjeszteni. Hogy hatékony, és akkor leírja az Olán nevű nagyon ismert kacetben meghúzó, tehát ő ellenálló volt, egy sztárja volt az osztrák szociáldemokráciának az Olán nevű politikus, Franz Olán. Egyik napról a másikra, nemhogy nem lett, eltüntették, azért, mert hát látható volt, hogy ezt a fellazító politikát nem hajlandó csinálni belügyminiszter. Kizárták a pártól, ő a párt alapított, aki a pártnak egy újságot ajándékozott, és minden kizárták, az egész sajtó egyenmegén neki támadt, és a legérdekesebb az nagyon elgondolkoztató. És ez a könyv igen nagyon-nagyon meg... Szóval rengeteg könyv, hogy most a szabadkülönbség mindig azt mondta, na jó, hát hagyjuk, legendes, stb. Ez a könyv nagyon-nagyon melbeütött, megmondom őszintén, mert nagyon konkrét volt ír, bár nem tudományos munka, tehát nincsenek lábjegyzete, nem tudom, csak rá tudok hivatkozni, nem túl komoly ebből szerintem, de nem tudományos könyvet akart írni. Leírta, nagyon élményszerűen, hogy az olaszták politika mi történt 1900-tól napjainkig. És döbbenetes. Na ezt az Olá, amikor kimutatták a pártból, egy saját pártot alapított. Az ő fapja akkor halálán volt. Logikusan mindenki azt mondja, miért nem fog össze az ő fapja, meg a... Minden érdeke lett volna, valószínűleg 20 évig akkor ő került volna egyenugalomra. Nem tette meg. Van okosabb magyarázat, mint a pályában ez az utasítás? Nincs. Szerintem nincsen. De tényleg, amikor az osztály belügynek az ismerős, de le van ez írva, és, hát, és akkor sok, ha azt kell mondani, a politikában valamit nem értesz, nagyon nem értesz, nagyon illikusnak tűnik ott a pálya mögötte. Van annak logikát, csak más, mint a te logikád. Tehát azt hiszed, hogy mindenhol győzni kell a választásom? Nem nézek senki, és nem utalok egy konkrét választásra. És akkor azt veszed észre, hogy az ellenzék jelöltje úgy válaszolgat a kívójának, hogy mintha nem is akarna nyerni. Láttatok már ilyet? Én láttam. Saját szememmel, saját fülemmel. Kis kapcsoltam a tévét. Magyarázat. Sok-sok rejtély megoldik a politikában. Tudod, hogy minden frakcióban ott vannak az urak, és nagyon tudják koordinálni, mint egy balettben a mozdulataikat. Ami önmagában azt mondanám, hogy eredményes politika, utánozzuk, csináljuk, tehát csak nem lehet. Mert nincs még egy szervezet a világon, ha a tagság titkos lenne. És ezt a társadalom tűrné. Nekem semmi van nem lenne a szabadkövessége, a tagság nyilvános lenne. Semmi. Na, azt mondom, hogy ahogy ők mondják, hogy te ezt hiszed, én ezt hiszem, nincs probléma. De nem tudjon ki is mit hisz pontosan. Csak az elmúlt 250 év tapasztalata le lehet szűrni, hogy van ebben egy logika. És ez a logika a keresztény Európa minden erővonalának a tagadása. A keresztény hagyomány minden. És akkor nem beszélek az izlámból. Jönnek, hogy Gamal Abdel Nasser, meg Abdullah király, meg stb. Szabadkülönbségek voltak, de ők valóban hívő muszlimok voltak. Már nem vicceltek már velem. Nem, ezek mind agnosztikusok. Parancsolj.
Ki lesz mondjuk ennek a szabadkülönbségnek a tagja? Az köthető-e származáshoz, népcsoporthoz tartozáshoz, valláshoz?
Én az előbb már próbáltam finoman utalni arra, hogy ez a Magyarország egyébként csak itt, meg hát a Ludendorff tábornok az első világháború elvesztése után valami bimbakot kellett találni, és akkor fogóckodjatok, szabadkülönbségek, zsidók és jezsuták. De még a lengyeleket is bevette. De egy világ összesküvésű a luteránus, államegyházas, porosz, a királyságot megdöntsék, szamárság. Nincsen. Világosan kimondja az alapszabályuk. Világosan látjuk a gyakorlatban, hogy a gezinunk, tehát a te szellemi hozzátársadal számít. Te lehet zsidó, keresztény, semmit nem számít. Úgyis átgyúrnak, nem veszem azt se zsidó, se keresztény. Lehetsz román, lehetsz magyar, teljesen mindegy, testvér vagy. De csak a pályán belül. saját édestestvére egy profán, aki nem állsz többet szóba. Nem tudom, hol találkozunk ezzel a magatartással még, a szektákban, ez egy szekta. Szerintem, hát amit szintén egy szabadkérdés alapított, és akkor, ja igen, az érdeklődés, a szabadkérdés ott kezdődött komolyan, tehát nem így irodalmi, mint ahogy olvastam a gyerekkoromban, háborús békét, mert nagyon fiatal olvastam már, mint tizen nem tudom hány évesen, nem nagyon értettem, de nem tetszett. Na, az a lényeg az egészben, azt most értem, de hát ki érti Tolstoyt? Na, a lényeg az egészben az, hogy kerültünk a Tolstoyhoz? Segítsetek? Szájától, igen. Hogy komolyan akkor kezdtem, amit jezsuita persze, nem mint magánszemély, tehát régen is olvastam egy csomó dolgot, de hát sok ilyen eklégikus érdeklődések. Akkor ezek, amikor rá megtudtam, hogy a Scientology alapít a Hubbard 33. fokú szabadkövés. Rudolf Steiner az antropozófia alapítója. A homeopáti alapítója Hahnemann. A Kardej a spiritizmus alapítója. Buddh tiszteletes, a üdvhagy. És akkor kezdesz kabályogni a fel, és azt mondja, hogy állj meg, mert hogy mi ez? A Borgmannok alapító, a Smith. Ez kezdett nekem kicsit sok lenni. És mondtam, van itt összefüggés? Hát, hogy van összefüggés, abban már biztos vagyok. És a szemet tulajdonképpen Michel Fuchs professzor jutottak ki, aki a Freiburg Egyetemen tanít, és ugyanakkor a római pápai egyetemen, a Gerge Egyetemen is tanít. És ilyen kurzusai vannak, mint hogy buddhizmus, hinduizmus, New Age, és szóval ilyen érdekes dolgok. Éneket mind fölvettem, mint szabad tárgyat, mert érdekelt. És sose felejtem el, az első órán a New Age-ből bejött, szóval hölgyeim és uraim, kedves atyák, egy dologon nem fogok beszélni, szabad kövesség. Ugyanis még jövőre is szeretném megtartani az előadásomat. Mondta ezt a pápai Gerge Egyetemben. Na, gondoltam magam, hogy egy erős mondás. Óta oda mentem hozzá, mondom németül, hát professzor, most hogy értsem? Akkor ajándékozott meg a Monte Veritasra szóló könyv fénymásolatával. És láttam, hogy semmi sem véletlen. Tehát itt műhelyekről van szó. Ez a műhely beindult a pályokkal, és akkor gombamódra szaporodtak, tehát 20 év alatt az egész világot behálozták. Az angol gyarmatbirodalomnak hála, mert gyarmatbirodalom megszületés és megszervezés, Sir Cecil Rhodes és Quick Peeling és nem sok tovább, nagyon nagy szerepe volt a szakkövességnek. De miután ez a birodalom, ugye minden birodalom egyszer ugye dekadens fázisba lépett, léptek tovább és váltottak. A második világháború alatt, miután a Svájc körül volt zárva, a fasiszta Olaszországtól és a náci Németország minden oldalon, a visi kormány, tehát minden szabadkönyves ellenes kormányok voltak, Ausztriában nácik, Németországban nácik, Franciában visi, délen meg a fasiszták. Hát nem volt nagyon opportunis, ezt a hát, ha mégis megszáll Hitler Svájc, azért ki megcsinálta volna a mennyei háború, szóval nehogy azt higgyük, hogy az örökké semleges maradt volna. A svájci köztársaságból el kellett hozni a központot. Abban szerintem fizikai elvitet jelentett, hanem az, hogy a háború alatt Angliába alapították újra. Ez a Finfornnak nevezett intézmény, ami a New Age irodalom rengeteg. Ez a hely, ahol mit tudom, a tökök ilyen embernagyságon, meg egyéb ilyen misztikus történetek. Tehát a két világ, a második világháború alatt oda kell, és akkor a második világháború végén nagyon gyorsan fölpörgött a történelem, világossá vált, hogy Angliának vége, Anglia soha többet nem lesz a nagyhatalom, áttették Amerikába, Kaliforniába, érdekes módon. És azóta minden biztonság onnan indul ki, tehát a 68-as forradalom, meg minden műhely, a drogoktól kezdve, minden az egész ellenkultúra, Timothy Leary és itt tovább, onnan indul ki. És mit mondom, Mikhail Gorbacsov, és ott tette tisztelgő látogatását, mégpedig repülőtér egyenesen odahajtatott. Azért az érdekes. Nem, de, ugyebár. Más kérdés.
Parancsolj. A Beethoven
örömódája,
az, hogy testvérészen
minden. Ezt a szabadkövesek magukének tekinti, de nekik írta. Tehát a Mozart a szabadkövesek írt több zongora darabot, meg hát a... Hát természetesen az Európai Alkotmány mit gondolsz, miért maradt ki a kereszténység? Miért Giscard d'Estaing bízták meg az alapító alkotmányt, és nem sorom tovább? Hát szóval a biztosoknak nyilván a 80%-a. De most amikor megtalálta ezt az ízét, hogy kötény nélküli szabadkövesség, szerintem mindaz. csak nekem egy némely nem pálytam. Ugye a legjobb példára Mitterrand volt, aki a Hanfőn a testvére, ugye a nagy Páholynak, még az Oriencsnek, az a legjobb egyértelműen ateista Páholynak a nagymestere, és a Mitterrand magát soha nem vették föl. Miért nem vették fel? Azért, mert a Mitterrand egy egész egyetemű kollaboráns volt a náci rezsim alatt, tehát a Vichy kormányban. Ez a hivatalos indokolás. Hát csak azért furcsa nekem az indokolás, mert a Giscard d'Estaing papája a Vichy kormánynak a bankára volt, ettől még... Na most, a Giscard szintén nem vették, azt is hozzá kell tennem a teljesség kedvéért, legalábbis lehet, hogy időközben igen, de akkor nem. A Giscard a választás előestén elment a Páholyba, és csak annyit két legyenek semlegesek. Tehát ne szóljon a bevallásban, nem. Kiadták még aznap éjszaka a parancsot, tessék, mit elvallal szavazni. Meg gondolták, hát az ember úgy megvan nevű, egész fél tőlünk. Szavazunk Mitterrandra. És Mitterrand azt megértette, mert aznap este, mikor megválasztották, diadalmenetbe elment a Pantheonba, ami hát egy ilyen szabadkőmes nagy templom, és a Jean Moulin, aki általában ellenálló volt, tehát ez is lehet vitatkozni, de minden esetre ő egyik ikonja a szabadkőmesség, si egy vörös rózsát tett le, ez is egy szimbólum. És ezzel ugye jelezte a Páholynak, hogy hát ti emberetek vagyok. És mindent elkövetett, hogy bevágódjék, és mondták, hogy hát minek mindig vagy betagnak, minek avassuk a titokban, amikor úgyis azt sem takarunk. Ezért mondom, a kötény nélkül szabadkőmes létezik. És ezért a kultúrában színigazgatók és színészek és attól, hogy nagyon sok van, aki esetleg nem páholytag, mert esetleg kicsit nevetségesnek tartja, hogy beöltözze meg, stb. Elég neki a színpadon azért bózni. De azért mégis tudja, hogy például a mássága pozitívan kell nyilatkozni, mondjuk. Mert hogy különben véletlen nem kap már több szerepet. Más kérdés?
Parancsol. Van valami
világuralmi céljuk? Mi szó cél? Már rég a kezükben van, hát mi szó cél? Hogy?
Az igaz, hogy ők azok, akik tönkretettek a világot, és aztán jönnek a segélyekkel.
Milyen segélyekkel? Én segélyeket nem látom. Az első fel nagyjából stimmel, de ezt múlt időben kell mondani. Tönkretették. És ha tartják ezt az állapotot. Ja, hát erről szerintem a szabadkőség nagyon definitív, tehát ott ilyen kérdésekben mondom, minden van. Tehát lehet, hogy egyik liberális, másik szocialista, harmadik érzélyelvet van, mindegy. Abban egyetért nem ilyen kérdések, ezek gyakorlati kérdések. Itt egyik szabadkőmes szocialista, a másik kommunista, a harmadik, mindegy. Nem ez a lényeg. Világnézeti kérdésekben kell egyértelműen azon az elven, hogy nincs abszolút igazság. Tehát olyan, hogy te ezért nem lehet Isten sem, hanem a világ mindenség nagy építőmestere. Lehetetlen az egyisten hitet, keresztény egyisten hitet, vagy a muszlim, tehát az iszlám hitet összeegyeztetni, ez lehetetlen. A zsidóitat is egyébként. Az igazi, autentikus jahveitet. Nem lehet. Parancsolat. Hát a 10 parancsolat például. Az nem úgy szól, hogy ne ölj, hanem alaposan fontolt meg, hogy az a körülmények alaposan alkalmasak-e. Most eltűzom. De hát szóval nincsenek abszolút erkölcsi törvények. A tolerancia az egyetlen. Az viszont nagyon számon kérik attól, aki vagy tag, vagy hát a kultúrában például labdába akar rúgni. Már lehetetlen egyértelműen elítélni olyasmit, amit te mondjuk perverznek tartasz. A kifejezés maga, a perverzi az, hogy te perverzi ellenes vagy. Ez perverz. Ez a szabadkőmes világ gondolkodás. Parancsolj. Spekuláció. Mondom, Drábik, azért vádolom persze, ez csak spekuláció, hogy ő írta ezt. Én ezek az összesküvés elméletek azért, hogy ez egy elterelés. Tehát, ez én ismerek folyogatokat. Az egyikben az angolok a hibásak mindenért. Erre volt az a pesti vicc, hogy minden a zsidók meg a fodrászok a hibásak. És erre megkérdezi a kombás, és a fodrász, és mi a fodrász? Látja, ezért mert hagyom el Magyarországot, mondta a kombás. Ez 40-es évek volt ez a vicc. Tehát ezek az elméletek, hogy minden ez a középkori sötétség, hogy a kutak mérgezését ráfogták a szerencsétlen zsidók, és hát ezek ilyen babonák. Semmi értelme nincsen. Az viszont tény, hogy a kultúra megszállták. Megszállták. És hát te miért gyűlölik például Vas Albertet? Most ez észbe olvastam egy nagyon jó cikket, egy Tamás Gáspár Miklós nevű köténye vagy kötény nélküli, most már hozzáteszem én is. Brilliánsa van megírva egyébként. Minden, egy idősebb, nem teszem a neve, most 60 éves, valakit fölköszönt, egy száma ismeretlen, író nagyon-nagyon szimpatikusan író, amit ír, az nagyon szimpatikus. Van egy mellékmondat, hogy odavágás Masaryk. Szóval az egész cikknek, az egész egyolvas cikknek csak azért lejárása Masaryk, mert hivatkozva egy személy, aki sokat szenvedett, aki koncentrációs tábor volt, üldözték, mindig egyenes ember volt, egy egyenes ember képesek hivatkozni, csak azért befeketítsék egy másik egyenes ember, csak azért, mert nem az ő emberük. Ez amiket felháborít. Nagyon felháborít. Parancsolj. De ott is jelentkezett a hölgy. Parancsolj. Csak hangosabban, mert
majd ki. A bibliai proféciában megjelenik valahol egy ilyen.
Hát a Bibliában szerintem minden be lehet olvasni. Ez melyikre gondolsz?
Nem, hát például.
Hát nem mindig bőjnek báránybőrből. Ez a helyzettől függ. A francia kommun alatt ugye nyíltan kivégezték a püspököket, apácák, a papokat. Ugyancsak a mexikói forradalom, ugyancsak a spanyol forradalomban. Nem beszélve a Tanács köztársaságnak nevezett jelenségről, vagy a nemzeti szocializmusról is. Nemzeti szocializmus csak azért nem kezdett nagy arányú egyházüldözésben, mert ugye programozott először a zsidókat kell kérdezni, utána a keresztény egyházakat. Na, de hát ez a sorrend, ez hogy megbukott abban, hogy megbukott a nemzeti szocializmus. Más kérdés? Köszönöm.
Egyház.
Melyik egyház?
A katolikus egyház, és mondom, hogy mondjuk a jezsuiták a kapcsolata. Erről lehet-e valamit tudni?
Hát mondom, hogy a pápák hamar felismerték, hogy ez egy veszély a kereszténységre, és ezen, és az egész emberi civilizációra. És felemelték a szavukat. Akkor jöttek a magyarázatok. Újból és újból. Újra fogalmazták akkor mindenkori kor nyelvén. Ratzinger indokolásában az nagyon rövid, csak egy oldal, mert Ratzinger rájött arra, hogy nem kell mindig egy 40 ember, senki nem olvassa el. Pontosan csak azt idéznek be, ami nekik tetszik, ez az újságíróknak. Mondom, Vatikán nézni, ugyan bélet kéne, hogy Jézus Krisztus valakinek mindig fél oldalon elfértek a mondásai. De nagyon egyértelmű a Ratzinger. Pedig felhozott egy olyan érvet is, ami nekem nagyon-nagyon megfogott, hogy, és az azért is, mert olvastam, a Gyurát is ezt mondja egyébként, a evangélikus püspök, hogy aki ugye hetente kell, ez amit a heti mise, ott van heti munka, munkának hívják a szertartásával a részvételt. De minden héten hallod ezt a szinte amit az Om Mani Padme Hum. Legyetek toleránsak testvérek, legyetek toleránsak testvérek, legyetek, ezt hallod, évente 52-szer. Most 20 év alatt ugye 200 válsz, plusz, de ugye az olvasod a újságokban, folyóratokban, mindenütt. A kedvenc lapotban. Ezt hallod az egyetem a katedrákkor. Ezt hallod a... Hát valamikor ugye elkezdesz így gondolkodni. És a közgondolkodásod is ez meghatározza. Tehát a Gyurász is arra hivatkozik, hogy rengeteg szellemi energiát elhom. Én csak egy példát szerint van egy nagyon jó sváb barátom. Szintén együtt jártam Fontainebleau-ba. És nagyon jó barátom, és régebben adtam neki ilyen marketing tanácsokat, ő egyébként egy vasgyáros, és feltalál, és nagyon érdekes pasas. A felesége francia, mármint az első házasság, mert közben ugye ő is rájött, hogy hát minden relatív, még a házasság is. Ez az életszakasztás elmélet, ugye, amit már szemeséltem. Na, a lényeg az egészben az, hogy a barátom, na egyszer vacsorán voltam, akkor még a francia feleségével, és szóba került, francia beszélgettünk, hogy azt olvastam Planet nevű francia folyóiratban, amelyet a Louis Paulus és Berger, Jacques Berger nevű két francia, kiderült szabadkőmes, adtak ki, és amelyet én a 60-as években előfizettem, mint egyetemista, havonta jelent meg, és mondom 3-4 éven keresztül rá, amíg egyetemre jártam, előfizettem, abban az egész New Age-nek nevezett izé már meg volt írva 60-as évek elején. Tehát még jó még a hír, meg a hivatalos özönvíz, vagy ne, víz, pardon, ugyanaz. Kezdete előtt utálunk az özönvíz, vagy hogy van, vagy vízözön? Na mindegy, szóval. Vízöntő, igen. Tehát a vízöntők hoztak hajnalán, ez a folyóiratba olvastam, hogy Teilhard de Chardin, a nagy paleontológus, ugye, hogy 33. fokú szabadköves lenne. Ezt ugye akkor még ezek a dolgok nem foglalkoztam, hogy elmeséltem anekdotikusan, és a földcsén a barátom személyesen mindig is sejtettem. Mondom, mit sejtettél? Hát az írása alapján is nagyon szeretek, hogy éreztem, hogy a szabadköves lelkületet. Mondom neki, de ide figyelj, jó, Asim, el csak, hogy érzed a szabadköves lelkületet, ha nem vagy azt mondja, de hát igen, és szabadköves. És most magyarázd meg. És akkor jó. És meghökkentem, és mondom, te is hogy lettél az? Hát azt mondja, tudod, ellentétben a legendákkal, hogy ez mit tudom, milyen komplikált, sokkal egyszerűbb volt. Bevallom őszintén, mondta nekem, hogy mikor ide kerültem a városba, én nem ide való vagyok, senkit nem ismertem, felvettek üzletvezetőnek el a céghez, éreztem, hogy itt igazából nehéz labdába rúgni, kapcsolat nélkül, mit csináljak. Felütöttem a telefonkönyvet, és megnéztem, hol van a pálya, és becsöngettem. Ott fogadtak, kérdezték, hogy miába vagyok, hát mondom, hogy szeretnék, pályátok. Pályátok. Maga kicsoda? Gyárigazgató. Na, adja csak így a címét. És akkor lekáderezték pestésen mondva, és felvették. És három év múlva ő volt a helyi mester, tehát a Meister von Stuhl, amit most tudom, hogy kell fordítani majd. Az nem nagy mesterem, az egyel feljebb van. Na mindegy. Szóval volt a mester. Nem egy mester, hanem a... Nem is, Meister von Stuhl, valaki tudja, hogy kell fordítani? Mindegy. És én hallgattam, és mondom, te figyelj, hát azért... Ez egyszerű esetben itt történt, de valahogy... Én nem tudom, szóval jó, hát én nem vagyok szabadköves, de vagy nekem ez túl profán, hogy úgy mondjam, meg ismertem a kifejezést. Elnövettem magát, csinálni. Hát igen, be kell vallanom, hogy azért családban van egy kis atavizmus, ugyanis az én ősem a Valentin André, tehát az egy négy nagybátyám volt, vagy ők nagybátyám, szóval... Mert én persze tudtam, hát én tudta, hogy én tájékozott vagyok, tehát neki csak ennyit kellett mondom. És a Valentin André az a rózsakeresztes mítosznak a kitalálója. Az egy protestáns lelkész volt, aki megírta először a Kimise harcáját című, tehát ilyen két félig alkimista, félig rózsakeresztes iratot adta ki, és azt mondta, hogy Európában van egy testvériség, a rózsakeresztesek, akik ugye egy új keresztény erkölcsös világot akarnak létrehozni, és ezért egy titkos társaságot hoztak létre, ennek az alapítja Christian Rosenkreuz, és a szimbóluma, hát ugye ez persze egy protestáns szimbólum Luthertől, ugye a rózsa meg a kereszt, ugye ezt ismerjük Martin Luthertől, minek következve egy csomó idétlen író azt mondta, hogy bár Luther Márton is már rózsakeresztes volt, de visszaperdítették egy 100 évvel, na igen. Ez úgy tűnik, de mai napig nem tudjuk, ez egy fikció, ez egy regény volt. Na igen ám. És a marketingben azt mondják, hogy van igény, ott van a kereslet, ott van kínálat is. Hirtelen Európában az európai elit mindenki be akart lépni a rózsakeresztes társaságba. Egyébek között René Descartes, aki még le is rövidítette latinosan a nevét, Christianus Descartes, mit tudom micsodának, szóval azért, hogy ugyanaz legyen neki is, mint Christian Rosenkreuz, ugyanaz a rövidítése legyen. Így jelezte a rózsakeresztnek, hogy ő szeretne társadalmat. Egyszerűen nem volt hova belépni. De miután volt rá igény, létrehozták. És ezek a rózsakeresztes, nevezzük pályoknak, mert nem az volt a szakkifejezés, lettek a csírái, ez a hihetetlen népszerű bestseller volt az akkor Európában, amit most tudja Dan Brown, csak van még komolyabb, és hát ezeket akkor, az akkori elit, a protestáns lelkészektől kezdve a fejedelmekig, az orvostoktól kezdve egyetemi tanulmányokig, mindenki olvasta, és mindenki többé-kevésbé, ha nem is hitte el, de úgy érdekesnek találta, és kialakult egy mozgalom Európában. Ahol az alkimia korábbi, sokat az alkimiából vettek át. Tehát az alkimia sem aranycsinálás, hanem az ugyanúgy, mint a szabadkövesség, elvileg az emberi jellemnek, ez a hivatalos indokolása szabad, hogy azért van, hogy az emberi jellemet javítsák, ugye? És ez szimbolik után történik. És a rózsakeresztés is szimbolikus, és az alkimia is szimbolikus, és a szabadkövesség is szimbolikus. És hát így jött létre. És azt mondja, hát, hogy úgy látszik, ő sem rütöttem. Én nem hiszek az ateizmusban, ez persze egy ilyen, hogy mondják, ilyen pszichológusok által kitalált elmélet, aminek semmiféle, hogy mondják, tehát genetika vagy egy bizonyítéka nincs, egy érdekes elmélet, de hát ugye, tudod, ez olyan, mint egy self-fulfilling prophecy. Ha neked ugye egy cigány aztán megjósol, egy milliómos lesz, lehet, hogy azért lesz egy milliómos, mert minden energiád arra megy, hogy beteljesítsd ezt, a, amiben hiszel. Vagy anyát hisz benne, az még rosszabb, mert akkor addig nem hagy békén, mi fiacskán. Megmondta a cigányasszony, ugye ez az én híres istóriában a fél lába levegőbe lót, ugye? Ha ismerit, nem ismeritek. Na, más kérdés. Még van időnk, vagy?
Van.
Parancsolj.
Hisznek az örök életben?
Ha hisznek, az azért bajuk, hogy így mondjam. Pályék és a többiek, a teoretikus világosan lények, hogy mindenki hihet, amiben is az érdekes, hogy a katolikus egyház egyértelműen, de különböző izék is közben, tehát újabban a metodisták is tiltják a kettős tagságot, mert rájöttek, hogy hú, ez nagyon nem keresztény. Alig a katolikus egyház elsőnek is újabban, ha nem is, hát az anglikán egyház nem, mert nyilvánvaló, hogy a főpapja is mind szabadkémesek tartott, nem? De ugye a legtöbb keresztény egyház is tiltja a kettős tagságot, a szabadkémesek nemhogy nem tiltják, de is buzdítanak, és maradj csak meg a te egyházadban. Miért? Hát mert teljesen, ha tetszik, ha nem, teljesen az eszményeket. Na annyira, hát a heti foglalkozásokat ők munkának hívják, liturgiai eseményeket, annyira integrálnak ezzel a gondolkodásmóddal. Ezt beviszed a gyülekezetbe. Mi volt a kérdés? Segítsél? Ja, hát a hízelő, hogy van a te problémád. De nincs semmiféle, ez egy vallásnak nem kell doktrinálni, ez egy keresztény tévedés, hogy azt, hogy minden van. Kínaiaknak vagy az indiaknak nincs tanítás az örök életről. A hinduizmusnak nevezett kulturális együttesben az ateizmustól kezdve a több istenhitig minden van, beleértve az egy istenhitet. A vallás, az életednek a szervezése, magasabb rendű erkölcsi elvek alapján, de ez nem feltétlenül Isten. Hanem az, hogy van valami, hogy túlhagyja az embert, egy transzcendens. De ez nem feltétlenül Isten. Van, ahol az új, és a többi, az a nusz, mint a görögöknél. De visszatérnek a görög filozófiát. Tehát valami világléleknek a része. Hogy Hegel is ezt mondta. Megjelent Berlinbe a hódító napon, és azt mondta, itt lobagol a világszellem. Micsoda hülye mondat egyébként egy német filozófustól. De mégis a modern filozófia nagy atya Hegel mondta. Őrült, ha belegondolt, hogy egy filozófus azt mondja, erre a kalandor mafiózóra, mert mi volt a Napóleon? Egy korzikai mafiózó, aki a testvéreiből királyokat csinál, és akkor azt mondta az anyja, aki ez egy józan kisnemes asszonyod, azt mondja, hogy ez a dur, tehát az egy olasz tájszerás, hogy hát reméljük tartott, nem tartott. Nem tartott a pünkösdi királyság. Más kérdés?
Másik volt egy...
Parancsolj. Kéne?
Én azt szeretném
megkérdezni,
edukált vagy
koedukált ez a társaság? Attan, nem tehetik a lábukat. Nekünk mondják, hogy a katolikus egyházban például, ugye nátok ez nincsen, de hogy a katolikus egyházban, hát micsoda dolog, hogy a nők így, meg úgy, meg el vannak nyomva. Eszük ágába sincs beengedni a fecsegő női nemet a pályába. Szó se lehet volna, viszont a francia, a franciák ugye szeretik a angolokat basszantani, ez egy ősi dolog, ez ugye visszamegy ugye a megégetett szentre, a Johannára, hogy ők, náluk vannak úgynevezett adopciós párhajok. Na most ezek az adopciós párhajok történelmileg úgy alakultak, hogy a francia arisztokráciába, ahol ugye az egyenjogúság az mindeneket a szabadosságban volt, tehát ugye nő vagy férfi, szóval igazából ott már azért kezdődött ez a másság valahol a Versailles udvarban, és hát az uralkodó Versailles udvarhölgyek létrehoztak mindenfajta rendeket, például a Mops Order, ahol ugye ezt a kis ölebet, Peking ölebet izét fenekét kellett megcsinálni, ehhez hasonló baromságok. Most erre azt mondják, hogy szabálytalan pályok, szabálytalan. Lényeg az egészben az, hogy ők ezt létrehozták. Aztán a francia forradalom, és főleg a párizsi kommun után már komoly igény volt, nem az arisztokrácia, hanem az új felkapaszkodó burzsuázia régi, hogy a nők azt mondták, hogy na, állj meg a menet, lehetek szenátor, de nem lehetek szabad, hogy ez hogy megy. És akkor létrehozták kedvükért olyan vegyes pályokat, Limanité például, és akkor volt a francia kormány, ahol minden kormánytag pályoltak, volt a nők is, de csak azért, mert az Angliában lehetetlen. Az angol száz pályokban nők, négerek, semmi, nincs. nőgereknek külön pályokat létrehoztak, mint a német szabadkések föllázadtak, hogy milyen embertelen, meg nem testvér az, hogy négereket kizárják Amerikába, bármilyen azt mondják, hogy nagyon, akkor legyen nekik is pály, és csináltak néger pályokat. Meg külön zsidó pályokat, ugye? A Pnájbris. Igen. Igen.
Tehát aki akarnak lépni, akkor működjük velük. Gyakorlatilag azért a kérdésem, hogy
igen. Szervezet, azt szeretném mondani, hogy nem tartom szerencsés mondani, mert én tényleg komolyan mondom, nagyon fontosnak tartom, ez egy hálózat, és rendkívül modern. Szerintem egy mai napig sikeres ennek a hálózat jellegének tulajdonítani. Mi szervezet rég meghalt volna, rengeteg a veszekedés, sokkal több, mint bármi egyesületben. Hogy mégis túlélik az a laza hálózat szerint ennek a nagy liberalizmusnak. Tehát te ide ezt, én hiszem, ez megmentett őket, tehát annyi szekta van a pályon belül, de hogy nem esnek szép, mint bizonyos protestáns egyházak ott Amerikába, hanem mégis a testvér, a tilalmak, ugye a hivatalosan például te az ateista francia pályának, tehát nem mehetsz be izébe. Ugyan kérem, Rómában a római nép ugyan mindig szeret viccelődni, a Piazza del Gesù, ahol a Gesù templom van, tehát a jezsiták legnagyobb templom, ahol Szent Ignác is el van temetve, úgy hívják, hogy Piazza del Tre Poteri, tehát a három hatalom hegye. Miért? Mert ott van a demokrácia, Krisztián a székház, ami 45 évig az olasz politikának a központja volt, ugye? Egyébként keresztény demokrácia, de az is tele volt szabadkövesekkel. Ott van a jezsuita rendház, és szembe vele a páholy. Igen, de melyik páholy? Mind a kettő. Egy épületben van, fél emelet választja egymástól, az állítólag halálos párbajt vívó angol és olasz, tehát latin típusú páholy. Én ezért nem hiszek ezekben a legendákba, és meg is mondtam, amikor még nem tudtam, hogy belépett a páholy, Kiseli Gábor iskolatársam, hogy te Gábor, miért fogod állandóan a nagy páholynak a pártját? Miért nem marad semleges, mint újságíró? Én nem mondanám azt, hogy az angolok jók és a franciák rosszak. Milyen? Szerintem a franciák becsületesebbek, világosan egyetem ateisták. Ateista le tudok fizetni, tudom, hogy ő ateista, meg tudja hívni, és nincs probléma. De amikor jön, hogy ő is hívő, meg te is hívő, meg hát legyünk testvérek, barátok, és közben ugye engem profánnak néz, akkor van egy nagy hazugság. Tehát én az angolt sokkal, hát átszentek az angolt, mindig is azok voltak. Tehát én nem értek egyet az, hogy ők a jók szabadkövesek, és a franciák, akkor miért? Semmi okuk nincs erre. A közben aztán kiderült, ahogy megölt. Múltkor a Centrál Kávéház, ami szintén egy ilyen találkohely, bemegyek újságot olvasni. Igen, bemegyek a Centrál Kávéházba, és kit látok ott? A Kiseli Gábor barátomat, szabadkőes nyakkendővel, és a gombjukával a Király Boltival, ami a negyedik fokozat, az már nem semmi. Tehát beszervezték. Én szerintem nem volt az, mert ugye régóta ismerem, tehát gyerekkora óta, tehát ez egy új. Addig írogatott a szabad kérdés, hogy beszervezték. Nálam ne féljetek.
Átmondulj
a helyzetben. Igen. Na majd. Ki tette a nyakamba? Te. Na ő a, tehát nézzetek alaposan rá. Ő a gyanús. Nem, ez lehet, hogy már megy egyenesbe az izének a Huzella Péter barátomnak. Na mondjad.
Csak azt szeretném kérdezni, miért a
szabadkövetésre? Rajta van ez a körző és szögmérő cimbólum. Tehát ilyen tipikus angol nyakkendő, amelyen egyszínű nyakaszem, ami kék volt, ha jól emlékszem, és tehát aranyszínben vannak rajta. Ezt ja. Kevesen hordják.
Hát, még gombán nem fejezte be a kérdést.
Igen. Bocsánat
a
kérdést.
A válasz az végül is helyek közben az volt, amit kérdezni akartam.
Akkor most nyugodtan fogalmazd meg újra, ha nem volt elég precíz, akkor próbálok precíz lenni.
Igen, sajnos. Tettem, nem
a témában nincs precízió, tehát oké. Okay. Ne engem okoljál. Na mondjad.
Mert arra lettem a kíváncsi, hogy az őrült régóta már relatíve működik ez a hálózat, hogy lehet az, hogy mindig ki tudják elégíteni a hálózat tagjainak az igényeit. Tehát végül is azért volt ebben erre már
teljesen válasz a terület gondolat.
Hát nézd, nézd, itt keverednek az emberi hiúság, a kamasznak a titok utáni vágya, azért sok férfi kamasz marad, a nők ezt jobban tudják, hogy gyerekek maradunk. Na most ezt a vágyat tökéletesen kielégítik a pályába, kap mindenfajta ilyen felagasztató, ilyen, és ahol nincs karnevál, mint Kölnben, ugye Kölnben nagyon üzék alapítani karnevál társaságot, és akkor te vagy a király, bohócat. Na de most itt nagyon komolyan, tehát nagyon komolyan ötögetik fel ezeket a mindenfajta jelvényeket, tudod? És akkor ugye te vagy a, mit tudom, az isteni harag nagy bosszúálló. Ilyen teljesen gyerekes címek. Van, aki erre bukik. Ugyanazok egyébként, akik sárkányrend, meg a háromfajta izé van, minek mondják, máltai lovagrend, és nem tudom, hogy a templomosok. Ugye? Majd templomosokat ugye a francia király kapcsiságból, ugye, vagy másokból nem tudni, de kiirtotta. Magyarországon a templomosok ugye a Sejem Gombolyító nevű intézményben gyűlnek össze, ahol ugye az Elnik József templáris testvér, aki természetesen előosztogatja a magyar örökségdíjat. Szóval látjátok, hogy dús fantázia van. Akik nem elég, hogy testvér, meg hogy mester, az lehet nagymester, sőt, lehet sárkányos lovag, és akár több lovagrendben is. Nem probléma. Nem probléma. És kapsz szép köpenyt, és nem május 1-én, bocsánat, hanem augusztus 20-án fölvonulsz a bazilikába, ahol néhány testvér jelmezbe fogad. Érdekes dolgok ezek. Nem tudom, megválaszoltam
ezen. A egyes pápolyok azok milyen viszonyban vannak egymással? Van-e valami pápolyon felülálló hierarchia?
Hát ezt tagadják leghatározottabban a pápolyok. Nem tudom neked igazán megmondani, én nekem az alapot, tehát mindent, tehát én tényleg sokat összeolvastam erről, meg tehát nincs személyes tapasztalat, de tehát van több barátom, aki nem mond el minden, nyilván van, mert ez ugye nem szabad, de hát bizonyos dolgokat elmond, meg hát tényleg olvastam ellene, mellette, minden irányból. Az, hogy vannak ilyen felettesek, azt egyértelműen a Hundbáró találta ki, a Strict Observance nevű német pályai rendszer, miközben nem igen létezik, vagy bár mindent feltámasztanak, lehet, hogy van, de történelmileg megszűnt épül, mint a templomos rend. Ez a Strict Observance, ez ennek azt állította, hogy ő ismeretlen szüperje, tehát felettes. Így ismeretlen felettesektől kapott egy utasítást, hogy fogja össze az akkor már nagyon sok ága bomló európai szabadkőseket. Hihetetlen érdekes módon volt rá igény. Tehát akkor, mikor 18. század elbújjánoztak ezek a pályok, úgy érezték, hogy ez jó lenne gyerekből függ összetartani. És a német arisztokráciának egy színajava, braunschweigi herceg, szóval nem akárkik, beléptek ebbe a új rendbe, és várták, hogy majd kapják az utasítások, és nem jöttek. És akkor ugye a Karlsbadi konferencia eldöntötték, hogy ez hamis, elítélték a Hundot, és a többi. Komoly szerzők, köztük a nagyon komoly skót kutatók azt mondják, hogy igazságtanak voltak vele szemben. Az történt, hogy őt a Stuart párti, pontosabban valószínűleg szerint maga a királyherceg, Stuart, valamint most elfejtettem milyen herceg, skót herceg, szervezték be, és azért nem vették fel többet kapcsolatot, amikor partra szálltak, akkor ugye ezt a szogonfő herceget elfogták a royalisták, tehát a hanoveri pártiak, és kivégezték. Tehát aki beöltözött, mint nagymesternek, hogy megszervezze egy baráti hálózatot, ami támogatja a Stuart üdét az európai monarchiákba, azt kivégezték. És mivel ő hitt ebben, mert ő találkozott valakivel, aki adott neki ilyen, tehát olyan tudásokat, amit addig nem volt meg neki a pályokban, hát várt. Most ebből a izéből aztán azt történt, hogy ugyanakkor volt egy másik érdekes dolog,
ezek az illuminátusok, amikor hát ezt rengeteg összehülyeséget összeírnak, attól kezdve, hogy a drábikó, azért szeretem piszkálni önként drábikot, mert ő aztán határozottan mondja, mindenki illuminátus, és állnak keveri az illuminátusokat a szabadkövesekkel. Ugye ami a történelmi tény, hogy volt egy illuminátus rend, ez az ingolstadti jezsuita egyetemen jött létre érdekes módon, egy kiugrott jezsuita alapította, akinek volt egy ilyen világköztársaság álma, innen egyébként a világirodalmi tervezet is, és elkezdett ilyen, ez egy olyan század, 18. század, amikor hirtelen meggyorsultak a kommunikációs utak, nagyon, akkor viszonylag szerint nagyon gyorsan mentek a hírek, Amsterdam, Genf, Párizs, Róma, stb. És megszerett egy ilyen hálózatot a monasiák, meg főleg a pápaság megdöntésére, és azt történt, hogy villám belesütött egy hírnökbe, és megtalálták a hullát, és mellette a zsákot, és a zsákba a levelezést. A bajor fejedelmez vitték, aki rémülten olvasta, hogy nem csak az ő trónja, hanem az összes európai trón megdöntéséről van szó, de ez egy nagyon úgy tűnik, mondják a szabadkövesek, hogy ez egy fantaszta volt. És hát erre a bajor válasz a fejedelme levelet írt a világ, az akkori keresztény világ minden fejedelmének, hogy vigyázzat, itt nagyon disznóság készül, tartóztatások le őket és üldözőt. És akkor tényleg üldözős vették az illuminásokat, és a hivatalos verzió szerint ezek bemenekültek a francia pályokba, és a francia pályok erősen addig ilyen filozófiai, meg ilyen monista, meg ilyen jelképes, meg mit tudom, ilyen jelmezbá jellegű jeleg, hirtelen átalakult forradalmivá, ugyanis úgy tűnik, megint csak elmélet, semmit nem tudunk, nincs komoly történelmi írás, amivel foglalkozzál. Úgy tűnik, hogy átvették az uralmat a francia pályosokra, és ezek voltak aztán, akik a monasia ellenesség, stb. Indultak. Ez hivatalos verzió, emberek. A legérdekesebb alap ebben az egészben a Knigge báró volt, aki német, aztán mindenki ismert, van egy elterjedt német kifejezés, a Knigge. A Knigge az az illemszabályok, a protokollnak, és írt egy könyvet a protokoll, és ez a neve így fönnmaradt. Ez a Kniggéről nagyon kevés ember tudja, hogy illuminátus vagy szabadkövés, de szinte mindenki tudja, aki egy kicsit is művelt, hogy Knigge azt jelenti, hogy illemszabály. Írt egy illemszabály könyvet. Ugyanúgy, mint ami Faludi Ferenc jezsuita költők írt egy akkor pontosan lefordított latinból egy illemszabályt. Akkor erre volt igény, udvari kultúra volt. Tehát az udvariasság, onnan olyan szó is, hogy udvariasság, udvarokból jött, tehát a reneszánszra kezdve. Az illuminátusok megbuktak, de aztán tudod, ebben a témában a fantáziának nincsenek határai. Én olvastam ebben a Planétban egyszer egy olyan cikket, sajnos ezeket eladtam, amikor beléptem a rendbe, és nem lett hozzájutni teljesen nézni, tehát teljesen kimondták a forgalom, hogy veszélyes írás, gondolom. Nem, régebben a Szajnapartin találtam régi számokat, egy sincs. Teljesen eltüntették ezeket a régi Planét számokat. Na ott volt egy ilyen elmélet, hogy kinek van egy $1. Ugye az $1, mindenki tudja lassan, hogy szabadkövesi jelképek vannak, de az, a szerző azt állította, hogy az a bizonyos növény, ami rajta van, az a marihuana, hogy a Jefferson marihuana terjesztő, és a Jefferson nem más, mint a illuminátus Weishaupt, Adam Weishaupt megmenekült Amerikába, és Jefferson néven ért tovább. Szóval ebben a témában, hogy szabadkövesi, bármilyen bárgyiságot le lehet írni, mindig kapsz rá olvasót. Tehát minimum 10 000 példányt el lehet adni. Ha nagyon gondolok, írom egy könyvet, és akkor ebből finanszírozom a kollégiumot. A Szent Ignác társadal megbeszélte, hogy ősszel megy a könyv, hogy aki akarja, akkor már most előfizethet rá. Tényleg könyvben ment a cédulám? Na mondjad.
Azt szeretném kérdezni, hogy lehet az, hogyha a tagság az titkos, akkor mégis valaki kiteszi az egyetlen.
A saját magát felfedteti. Nem mondhatja, egyetlen testvérség az is szabadkövesi. Például onnan tudom, hogy Huzala Péter szabadkőmes, hogy a Kiszeri Gába egyszer előadást tartott Hévízbe, éppen egy diákomnál voltam családlátogatáson, szóval menjünk el, van az nem tudom milyen, valamilyen fesztivál, Csokonai, vagy nem tudom milyen fesztivál, beültünk oda, és kiderült, irodalom helyett a szabadkőmség van szó, és pont a Kiszeri Gába. Meglátott zavarba őt, és azt mondta, jaj, hát most őt a saját, itt van egy sokkal nagyobb szakértőm, mint én. És akkor ugye utána volt egy agáp, egy ebéd, ami szintén szabadkőmes, és akkor leültettek ott, és pontosan szembe ültünk a Hozzalapét, és megláttam a kis jelvényt, és kérdeztem, hogy te is fiam, Bultusz? És akkor azt mondja, igen, igen, és akkor elkezdtem magyarázni, és akkor spontán meghívott a színházába, a Kolibriba, és elmentem, mert nagyon meg volt lepődve. De annyira meg volt illetődve, hogy amikor kis sikamlós sanszot énekelt, akkor kihagyta, és, utána, és most egy ideákon mesélte, hogy volt a Huzellánál egy előadáson, és azt mondja, most ez az a rész, amikor kis új kedvé kihagyta a strófákat. Tehát még azóta is emlegeti a látogatásba. Na, tehát valaki fölfedik magukat. Egyszer a zsinati klub az egy ilyen, ez is ilyen kötény nélkül szabadkőves, Paxomának egy ilyen kis ágazata, ahol ilyen hihetetlenül, hogy mondják, modernek tartják magukat, tehát így, hogy most akkor ők párbeszéd mindenkivel, mindenki, és akkor meghívták a szabadkőveseket, és hogy Sári Gyula nevű tapolcai gyerekorvost, és én voltam a másik. Tehát, hogy párbeszéd. És akkor úgy beszél, idős, nagyon szuperikus úriember, úgy elmondta, hogy milyen nagyszerű dolog ez a szabadkőmesség, és hogy Kazinci, és hogy Bacsányi, és hogy Versegi, és nem Versegi, az nem, de a Széchenyi apja, Ferenc, a nemzeti múzeum apja, és akkor mindenki, aki jó ember, szabadkőmes. És hogy egyébként, hát hogy a hívő katolikus, megint. Véghallgatott, és mondtam, hogy hát kedves bátyám, úgy nagyon érdekes az előadásod, a legtöbbet az irodalomból én is így olvastam, örülök, hogy te mint beoltott és ezt mondod, de egy pontban szeretnének javítani, hogy nem egyezhető össze a pápai tagság a katolicizmussal. De hogy ő neki, a Váci püspök, adott, azt a választ adta, hogy ezt már a hatályon kívül helyezte Vatikán. Ha mondom, nézzel, nem tudom, hogy a Váci püspök mit mondott, csak nem illetékes. Tűnik a szabály világosan kimondja, a helyi ordinális, az a püspök magyarul, nem illetékes az ügyben. Ez egyik a kevés dolog, ami Rómának van föntartva. Senki nem adhat felmentést. Ez automatikus kiközítés. Tehát nincs valami ünnepélyes izét, meg egy esély, ő meg még kiállt, mondta, hogy kedves, már nem kiállt. Kiközösítés. Itt van közösítés, és van kiközösítés, én ezért például a kommunikációt mindig közösítésnek fordítom, sokan megmosolyogtak, de kiderült utólag egy régi 17. századi magyar szóta, hogy ez a régebbi szavunk a közösítés, mint a kiközösítés, az exkommunikáció, na mindegy. És akkor elmagyaráztam neki. Hát nagyon itt, és akkor mikor a Székesfehérváron is előadást tartottam, akkor udvariasan elvittem magammal, hogy akkor hát ha akarod kijavít, az nem nagyon javított ki, de addig nagyon hálás volt ez a gesztus, és a többi, hogy elmesélte, hogy hát úgy került a izébe, hogy nem is tudom, valamilyen kastély, valami hagyadékot rendelt, és tehát egy kicsit olyan, mint a regényekben, tehát hogy rákadt könyvek, és elkezdett érdekelni, és tény az, most fogódkodtok meg a kádári megtolás kellős közepén Bécsben katonai pályba avatták föl. Nem tudom, nem furcsa ez nektek? Aztán hallottam egy másik szabadkőnek, nem mondom meg a nevét, hogy őt meg a brit hadsereg katonai páholyába, Veszfáliába avatták föl. Megint csak a kádár korszak kezdek oda. Most ez két dologot jelenthetem. Vagy az, hogy amit állítal ez az osztrák, hogy a kommunizmus is kezükben volt, és hogy igenis ott is volt a katonai pályos, hát, hogy akármit is mond Ergula, hogy ezt hadd tagadják a nyugati szabadkőmösek, vagy pedig, hát ezek az ember minimum kettős ügynökök voltak. Ha nem 3x3, hanem 3 a köbön, 9x9-esek, ugye? Nem tudom. Nekem a Sári Gyula változatom szimpatikus, múltkor megjelent egy könyv, és elküldte nekem egy meghatott kommentár, egy nagyon aranyos öreg úr. Tudod, az a probléma, hogy sincs meg több beavatott, ami kevesebben tud a dolog, amit én, aki nem vagyok beavatva. Mert egyszer veszem a fáradtságot, hogy elolvassam mindent, ami a kezem ügyébe kerül. Úgy persze kritikusan. Én már nagyon, ezeket az esküvés elméket nagyon unom. Tehát elterül a figyelmet a lényegről. Nincs összeesküvés, hanem az van, amit szerintem elfogadhatatlan nyitott demokratikus társadalomban. Magyarázza meg nekem, hogy az Open Society, na, Popper, és egy ilyen kötény nélkül, vagy kötényes, nem tudom. Szóval kíves, kényelveti a nyitott társadalmat. Haverja a Soros erre pénzeket ad, és ugyanakkor ők meg titkolják a tagságot. Mi ebben a józa kritika? A Frank alatt titkolták, megértem. Hogy Sztalin alatt titkolták, még azt is megértem, bár állítólag Sztalin is, mindegy. Hogy Hitler alatt titkolták, megértem, bár a Himmlerék, Skarsenbohnnak a német változata. Mindezt megértem, csak egyet nem értek meg, hogy egy nyitott demokráciában, ahol semmi barát nincs elméletileg, abból, hogy te katolikus vagy, vagy református, elméletileg, hangsúlyozom, miért kell eltitkolni, hogy szabadkőmös vagy? az osztrák kancellár, amikor azt mondták neki, de hát maga Szabadki, és azt mondta, na és, válasz valóan ismerős, az Aachen-i nagydíjastól, ugye, na és. De ha na és, akkor miért? Csak azokról tudjuk, akikről, tehát tényleg nem is akarják tagadni a Vranicki meg ezek. Miért van az, hogy prominensekről el lehet mondani, de nem azoknak van igazán súlya. Azoknak a sok, a bádogostól kezdve a fizikusig, a portástól, azok már kicsi alacsonyak, de szeretnék, tehát a tévés, a rádió, a televízió, van egy elméletem például, ez ma reggel jutott eszembe, hogy a Wikipédiát is ők hozták létre. Miért? A Wikipédia megint tipikusan szent, azóta jöttem rá, mint ezt rájöttem. Hát van egy ilyen intuíció, lehet, hogy tévedek. Azért, mert ugye azt mondja a Steinhausen, hogy a lényeg, az mindig tudtam a relativizmus, de senki ilyen részletesen nem magyarázta, hogy hoz 18 példát erre a relativizmusra. Mert mind csak a filozófia, meg vallás, hogy délen gondoltam ezen, de tehát nem, hogy minden, az élet minden területen kiderül ez a relativizmus. És hát van egy, ami a felvilágosodás óta, amelyre azt mondják a szabadkövetségek, a felvilágos szenú. Be is írták az Európai Konstitúció, amíg a kereszténység nem írták be. De rég megtagadták. Rég megtagadták. És ráadásul ez egy gnosztikus szekta, semmi köze a felvilágosodás, sőt a felvilágos legnagyobb ellensége, a ráció, az ész legnagyobb ellensége a szabadkövetségek. Miért mondom ezt? Mert például, amíg az enciklopédisták, az egy másik fázisa volt a szabadkőmességnél, egy korábbi fázisa, hogy az egyháznak a tudományos monopóliumát megdöntsék. Népszerűsítették a tudást, de úgy, hogy azért mégis szakembereken bízták. Azért a Diderot, meg azért, ha meg is fogtak néha, hogy a Diderot azt hittem, hogy jezsuták, hogy köztük van minden, királygyilkostól kezdve monarchistáig, csak egyetlen nincs őszinte ember. Ennyi volt a vélemény jezsutákhoz, zárja bezzel a Diderotnak. Na, de az enciklopédia az egy hatalmas, kolosszális teljesítmény, és akkor az enciklopédia Britannica, 40, mit tudom hány kötetéve, és stb. Most jön a Wikipédia. Miért tipikusan szabadkövetség? Mert névtelen, barátom. Írnak rólad egy izét, mondjuk te, hogy a közgazdasági miniszter, vagy mit tudom mindenki, úgyis állna változik arra. Ez is egy tipikus szabadkövetség. Állna változik az intézmények neve. Hogy nehogy valami ezt megszokjál. Tehát mindig bizonytalanságot tartani téged. Hol ide csatolják a miniszter, hol oda? Hol ilyen miniszter, hol olyan? Belügyminiszter nincs már. Á, minek nekünk belügyminiszter? Neve változik. Címkecsere. Na, az a lényeg az egészben, hogy a Wikipédiában te leírhatod a szomszédról, hogy homoszexuális gazember, ha véletlenül nem olvassál, vagy nem szól neki egy barátja, az ott fog maradni. Tehát minden rágalmazás be lehet írni egy általag népszerű tudományos írásba. És duzzad, naponta több bejegyzés van, mint szóval iszonyú módon terjed a Wikipédia, most már elkezdnek filozofálni, hogy hát azért jó lenne valami etikai kódot megfogalmazni, mert hogy majd kiderült, hogy például a képviselők a rúzszó negatív izéket kitörölték, és hogy a parancs az interneten a parlament magába jött. Tehát egyértelműen az érintettől. Hát a milyen nézi, hogy te magad írod meg, hogy hol mit gondol a nagy közönség. De ugyanakkor viszont, aki nem vigyáz arról, vagy a szervezetéről, hát nem tudom, megnézitek, mert a keve benne van a Wikipédiában. Nézzetek utána, hogy mit jönnek rólatok.
Benne van?
Nem tudom, nézzetek utána. Nézz utána. Wikipédián minden után lesz nézni. A Google, a Yahoo, meg a Wikipédia. Ez a modern, ez nagyon az érdése, hogy ebben gödiség vannak. Zseniális. Tipikusan hálózat. Az ugyancsak szabadkömes Karinti Frigyestől származik az a híres elmélet, hogy minden ember elérhető 5 lépésre. Ezt megmosolyogták, mint valami elméleti játékot. A barabásik bebizonyították amerikaiak, hogy ez matematikus stimmel. És elkezdtem gondolkozni azon kívül, hogy barátja volt ez a matematikus, hogy hogy jött rá a Frici? Ami nagyon zseniális, tényleg zseniális Karinti. Szerintem azért, mert ő, mint egy kritikus elme, a matematika intuíció összekombinálta a páratagsággal. Rájött, hogy hopp, ez ugyanaz, csak nem írta meg. Én viszont tegnap készül az előadásra, döbbentem rá. Tehát nagyon friss dolgot osztok meg veletek. Hogy igazából nem tudom, de bizonyítsát be az ellenkezőt. De ezt mondom, ez a csodálatos ebben a témában. Bármit mondhatok, nincs olyan, hogy igaz vagy nem igaz. És ezért összeegyeztetett a kereszténység. És azt mondta, én vagyok az út, igazság, élet. Itt nem út, hanem utak vannak. Itt nem igazság, vagy igazságok vannak. És élet... Hát az úgy létrejött valahogy. Az úgy van. Kérem. És nem tudjuk, mi az eleje, mi a vége. Ez mit a tárgya? Eutanázia. Abortusz. Mit kérdezek, mondja kérem, mi az, hogy eleje meg vége, meg egyáltalán. Ami azt mutatja, és visszatér a gnoszticizmusra, ebben is megnyilvánul, ennek a hihetetlen keresztény, sőt, hát minden, tehát ugye benne van, én azt mondom, hogy igenis igazuk van, hogy a Genezis első fejezetében benne vannak, csak nem Ádám az, hanem a kígyó. Kinek van itt egy biblia? Jó protestáns, nincs egy bibliátok valahol? Vegyétek már a teremtés történetet, az első fejezetet, vagy nézzetek meg az interneten, hogy miket mond a kígyó. Én mindig azt szoktam mondani régebben, ugye, meg már is mondom, hogy ő volt az első reklámszakember. De én azt mondom, hogy ő volt az első szemben, első relativista, első szabadkéves. Hogy tényleg, hogy én nem azt mondta a főnök, hát ebben biztosak vagytok ti ebben. Nem lehetséges, hogy ezt máshogy is lehet értelmezni. Már is bimbestünk.
Ugye. Emlékszem,
hogy
még kaptál
is valami szimbólum, vagy ez nem? Hát az több történelmi családnak volt a szimbólum, igen.
Egy utolsó kérdés. Mondja. Az idő előadtára tekintettel. A katolikus egyház viszonyát hallottuk, a protestáns egyházak viszonya?
Mondtam, hogy korábban pontosan egyházak sokkal toleránsabbak voltak. A 48-as taglista, ugye az utolsó alkalom, hogy nyílt taglisták, tehát nem úgy nyílt, hogy utcáosztogatták, hanem hogy kinyomtatták, és egy hagyatékból hozzám került, tehát meg lehet nézni. Tehát nem egy ilyen ellenség, mint a Palatinuszhoz tette közré, akkor ugye úgy jutott hozzá, hogy mikor a harti hadserege megszállta a erdélyi pályokat, akkor megtalálták a listákat. Ez nem, ez egy hivatalos lista, a magyarországi pályok, mert meglepően kevés tagja van. Ott ugye megnéztem az összetételét, mi is volt a kérdés, segítsenek jöteniben, mert kezdett melegem. Mit?
Protestáns.
Igen, ott jó néhány református lelkészt láttam, a Palatinus listában még többet, és ott valószínűleg az előző tulajdonképpen az antikvárosban vettem egy, pontosan, vagy aukción vettem meg, készen megkaptam ingyen, de szóval nem tudhattam előre, ott aláhúzott neveket, és majdnem mind csak evangélikus, meg református, gondolom, hogy a lelkészletet az illet, és nagyon bosszantott ez az izé, vagy szóval érdekelt, vagy nem tudom, hogy fejezem ki magamat. Igen, de időközben még a baptisták is, tehát különböző amerikai egyházak kijelentették az összeférhetetlenséget. Hogy lehet, hogy nem mindegy egyház nyilatkozott, de hogy az egyetlen, ahol világosan egyetlen meg van engedve, sőt, az az anglikán egyház. Egyébként a protestáns egyház, és a Gyurács ugye nagyon egyértelmű, nagyon finoman, tehát ez egy finom úriember. Bár jobbácsomból számozni, tehát ez a régi monasztja korabeli, tudja, hogy hogyan kell fogalmazni, finom iróniával, de nem bántón. Nem, ezt szeretem. Na, olvassátok egy gyerekek. Nem az én könyvben, 1408-as nem kapok teljesítési díjat se érte, de jó kis könyv. Na mondjatok, na, tessék.
Nem tudtuk, nem váltok a kevét.
Szerencsétek van. Mit?
Férdényi vagy névként mondhatni.
Valaki megírja. És akkor attól kezdve az igazság. Már nem zseniális ez a Wikipédia.
Ez konzervapédia, ami egész más erre alapján működik.
Igen.
Az amerikai,
tehát már sok kritika van Wikipédiával, tehát egyre inkább érzem, hogy előbb-utóbb ez meg fog dőlni. Tehát ugye van a társadalom, vagy egészséges, az internet egy érdekes kettős fegyver, mert egyfelől tökéletes alkalmas ezeknek az elveknek a megvalósa, másfelől vissza lehet ütni. Tehát az a különbség a médiával, ahol becsempészem a szerkesztőt, és attól kezdve azt kell hinni, hogy alul emberek használtak az internetet, árasztáltak el keresztény tartalommal. Mondjátok, hogy Jézus igen is föltámad. Terjed. Csak szellemesebben kell megfogalmazni. Tehát nem ezeket a... Nem elég elővenni a Lutert meg a Kávint, hanem mai nyelven kell fogalmazni emberek. És megy. Csak gondolom, az IVIV egyik kedvencem, ugye? Jézus Krisztus a múltkor bejelölt engem. Ismerős. Precíz vagyok, Krisztus, nem Jézus Krisztus. Nézegetem, ugye mindig van egy meghívó. Valami Bagdi István. 30 éves fiatalember. Nyelvismerete tadzsik. Szóval láttam, hogy ez egy vicc az egész. Úgyhogy írtam neki, hogy Hát kedves Krisztus, kedves István, örültem a meghívásnak, miután a meghívót a Biblia körbe küldted, gondolom, hogy Bibliát olvasni szoktad, nagyon szívesen meghívlak, hogy személyesen is gyere el. Miből gondol egyébként, hogy Jézus Krisztus tadzsikul is tudott? És akkor feltettem neki egy pályán kicsit ironikus, satöbbi kérdést. Nagyon érdekes volt a reakció. Másnap eltűnt ez a szerintem Isten káromló, de nem rossz indatból, ostobaságból. És de megnéztem, hogy mondom, hogy most eltűnt, mit csinálják? Éppen írtam a blogra a cikkemet, és nem tudtam már idézni, mert eltűnt. Volt ebben egy nagyon furcsa vers. Szerintem nem ő írtam. Az valóan vette. És az ilyen elég gnosztikus vers volt. És azt tette be. És azért gondoltam, hogy ez egy kicsit. Most vagy van mögötte valaki, és nagyon észrevette, hú barátom, amit rajta kaptak, tüntessük el. De közben 175 Krisztus van. És eltalálsztam, mindig írok. És írjadok ti is levelet ennek. Írjadok az ívő, és írjadok a Krisztusoknak. Az Atya Isten is rajta van. Visszajöttem neked, hogy most mit írjak neked? Mondd, hogy nem ismerlek, az nem igaz, mert ismerlek. Sőt, te igen, még jobban ismersz. Na de... Szóval írni kell ezekre. Sokszor ezek suhancok. 12 éves gyerekek bejelölnek engem, ezért, hogy ismerősek. Viszont neked nagyon kedves vagy, mit szeretnél? Vagy szóval, mit szeretnél? És akkor vagy visszavonják, hogy elkezdnék egy leveledésem, meg egy evangelizációs lehetőség. Nem kell várni, hogy bejönnek a templomba, meg elénekel a Zsoltát. De meg kell ragadni az internetet, hogy ne az ördögnek engedjük már. Ezt ki lehet csavarni a kezébe, mindent meg lehet fordítani. A szerkesztőségben nem nyújtsz be, beírod az olvasólevet, nem publikálják. Nem, ha hülyeséget írsz, tehát ha szándékod ellenére lejáratod az egyházat egy agresszív izével, ilyen másság előtt cikk, akkor lehozzák, hogy mutassák, hogy látod, ilyen hülyék a katolikusok vagy a reformátusok. De ha intelligens, és soha nem hozzák le az ésbe a leveledet. Interneten nem tudnak megakadázni publikált. És lehet, hogy sokkal több ember fogja olvasni az és eredeti cikket. Én most elkezdtem egy ilyen kis állóhába utazéssel. Írok neki leveleket, megdicsérem a cikkeket, és közben megjavul. Én is mondom, hogy ne egyébként olvassátok a blogban, legalább elolvassák. Ott más is találnak. Egyben között cikkeket a szabadkülönbségben. Ez a záros. Hol a lista? Na, valaki meg akar nézni ezeket a könyveket, akkor megnézheti. Köszönöm. Ugye szépen írtatok, de jó.